podcaston az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Sorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Ez itt a Hazafutása, mikrofonnal Elpap István szerkesztő kollégám Erdei Márk nevében is nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat. 10 évvel ezelőtt volt a Rio de Janeiro-i olimpia, ki ne emlékezne rá, nem volt olyan nagyon messze. Az egyik riói hős itt van velünk a vonalban, férfi párbajtő csapatunk oszlopos tagja, Rédli András, szeretettel köszöntelek. Szia!
Szervusz, köszöntöm a kedves hallgatókat!
Olimpiai bronzérem Boszkó Gáborral, Imre Gézával, egy nagyon erős, nagyon stabil világbajnok csapat, volt világbajnok csapat utazott Rióba. Nyilván úgy voltatok vele, mint a régi muskétások, hogy ide nekünk az oroszlánt, legyen ebből akár arany is. Ennek tükrében, így utólag ennek a bronzéremnek mennyire csillog a fénye?
Szerintem nagyon csillog a fénye, mert egy olyan francia csapattól kaptunk ki, aki mérhetetlen volt, bár az utolsó világkupán Vancouverben drámai körülmények között egy tussal megvertük őket hosszabbításba, de hát ők akkor már tudták, hogy megnyerték a világranglistát, mi meg küzdöttünk az utolsó szalmaszába, próbáltunk belekapaszkodni szerencsére sikerrel. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a francia vívás, párbajtőrvívás egyik utolsó nagy generációja volt Grümjével, Borrellel, úgyhogy nekik állt a zászló. Pariba voltunk egyébként velük végig, tehát kiéledett végjáték volt ott is, ha jól emlékszem, 45-41, de a legfontosabb az volt, hogy Kóreát, aki szintén képes lett volna megnyerni az olimpiát, azt gondolom, hogy őket kellett két várra fektetnünk a negyed döntőben.
Hát igen, nyilván ez volt a kulcsmeccs, mint hogy vívásban azért jellemzően mindig ez, mert ugye a kvalifikáció borzalmasan nehéz, nagyon kevés csapat kvalifikál, viszont aki igen, az meg akkor onnantól már teljesen joggal éremről álmodik, tehát mindenki azért lépott pásra.
Abszolút így van, és tartom magam most is, hogy az a koreai csapat, az akár most a párizsi olimpiát is megnyerte volna, így 40 pluszosan is akár, olyan erősek voltak. Talán egy gárda, a brazilok volt, aki egy kicsit kilógott a sorból, hiszen 9 csapat indult, de hát a Venezuela is olyan csapat volt, hogy Limardo Fernández, hát szenzációs négyesek versenyeztek ott, úgyhogy én azt gondolom, hogy egy komoly eredmény az olimpiai bronzére.
Ugye mondhat, hogy 40 plusz, hát a magyar párbajtőrben is ennek van hagyománya, mert ez a nagyon fiatal, nagyon tehetséges Kovács Iván, Kulcsák, Krisztián Füle generáció már kifutott, de Rióra már Imre Géza vagy Bockó Gábor is azért mondjuk így, hogy nagyon tapasztaltnak számított, és te sem voltál olyan nagyon fiatal, miközben te voltál a fiatal mondjuk a páston stabilan ott lévő 3 ember közül.
Abszolút én voltam a vízhordó, hiszen a negyedik emberünk a Sonfai Péter, egyébként mi pont mi ketten váltottuk ugye a Fatert, a Kulcsák Krisztiánt és az Ivánt a pekingi olimpia után, és igazából így összeért a társaság, annyi, hogy a Szényi Peti volt ugye a világbajnok csapatnak a negyedik embere. Egyébként átütte a Sonfai Peti a riói dobogóról a képet, és kérdezte meg tőlem, hogy hova tűnt az elmúlt 10 év, amire én magam is keresem a választ, mert tényleg olyan egyik pillanatban, mint a tegnap lett volna, és úgy tudok róla beszélni, gyakorlatilag a tusokat föl tudnám idézni neked, hogyha most azt kérdeznéd, a másik pedig olyan, mint hogyha 20 év is eltelt volna, hiszen azóta nekem is családos ember lettem, 3 gyerekem van, tehát teljesen más prioritások vannak, úgyhogy nagyon nehéz megfogni hát az időnek ez a relatív hatása, talán ez a szépsége neki.
Ugye a riói csapatban rajtad kívül, hát ha rangsorolni kell, ugye nyilván túl voltunk már az egyénin, ahol hát Bockó és Imre egymással is vívott, de Imre egészen a döntőig. Egyszer Bockó Gábor egy interjúban nekem azt mondta, hogy hát ő nagyon jó formában volt, meg hát Imre Gézával amúgy is klubtársak voltak, meg jó barátok, de azért sajnos a Géza, akivel vívott ugye azt hiszem negyed döntőt, ezen a napon érinthetetlen volt. Mondtam én neki, hogy hát a döntőbe 14-10-ig. Hát igen, mondta a Bockó. Na csak ez azért nyilván megviseli az embert. Szóval Imre Gézát mennyire viselte meg nektek, mennyire kellett erőt plántálni belé a csapat előtt?
Hát én megmondom őszintén, a csapatversenyig az egyéni után egyszer láttam a Gézát, amikor volt egy közös edzés, tehát ő ezt magába feldolgozta. Szerintem 2 napig nem jött ki a szobájából, de hát ezt őt kéne megkérdezni. Hát nagyon nehéz lehetett feldolgozni, nem voltam ilyen hasonló cipőbe, mint ő, főleg nem egy olimpiai aranyéremért, de azt gondolom, hogy ha visszatekint az egész pályafutására, akkor hát, bárki boldogan cserélne vele. Hát tényleg ez a kis, hogy mondjam, a koktém egyet nem sikerült a tejszínhabra föltenni, de én azt gondolom, hogy egy boldog ember lehet, hiszen nem az olimpiai aranyérmekbe mérik a boldogságot, hanem az egységes és egészséges családban, ami a Gézának megadatott, és most a saját gyerekei sikereért szoríthat, mint fiatal szülő, úgyhogy én azt gondolom, hogy a Géza egy elégedett és boldog ember, és joggal lehet az. Egyébként én meg a Borreltől kaptam ki a 32-ből, ami szintén érinthetetlen volt azon a versenyen. A csapatot is nagyon-nagyon húzta a francia társaságnak. Azt gondolom, hogy mindannyian jó formában mentünk ki, jól sikerült a felkészülésünk, egészséges önbizalmunk volt, világkupát nyertünk előtte, úgyhogy nem voltok panasz. Nekünk a kulcsmeccs tényleg a Korea volt, Jung-Jung Park, hát az a szakmának azt hiszem, hogy nagyon sokat mond és elrettentene, hogyha a velük kellene vívni, de hát utána volt egy olyan ukrán csapat a bronzmérkőzésért, Nikishin, Herei, Karyuchenko, Kvoroszt, aki szintén egy egy szenzációs négyes volt, úgyhogy tényleg az volt, hogy iszonyat erős csapatok voltak.
Ugye a Pesti VB-n velük vívtátok az aranymeccset, nem? Nem tudom, jól emlékszem-e.
Jó, csak akkor a Medvedev volt az egyik emberük,
ja.
Pont ő rajta nyertük meg egyébként, illetve hát a Géza a szenzációs hívásának köszönhetően ő rajta nyertük meg a világbajnoki címet Budapesten, de hát ez nem volt gyöngébb ukrán csapat, úgyhogy abszolút a legjobb a versenyeztek jóban.
Nem biztos, hogy legforszerűbb a kérdése, meg nem biztos, hogy tőled kell megkérdezni, de amikor Imre Géza a döntőben 14-10 után veszített, hát akkor persze a kommentelők írták, hát párbajt, ez lehetetlen, miten valóban ugye együttes találat is van, 14-10-re vezetsz, ott mit lehetett volna másként csinálni? Tudom, hogy nem voltál ebben a szituációban, de azért te jobban tudod ezt magadnak modellezni, mint mondjuk én.
Hát hogy nem, most mondhatnám a közhelyeket, hogy keveset is, meg sokat is lehetett volna tenni. Nagyon-nagyon gyorsan ezt csak a találatok, és talán a ritmust kellett volna egy picit megtörni, de nagyon nehéz ez, mert olyan kevesen és olyan időben is, és méretben is olyan kevés különbség volt, hogy Géza joggal érezhette, hogy lesz egy együttes, meg is próbált begugolni. De itt nyilván ez szakmai elemzéseket kívánna, és én nem akarok, meg nem is szeretnék semmiféleképpen sem megbántani senkit.
Erről nincs szó, persze.
Nagyon hamar estekedek a túlsok, ez volt a baj, meg kellett volna törni az ellenfélnek a lendületét.
Egy olasz lefekszik, és fogja a bokáját 6 percig, nem?
És utána beadja a győztes túst.
Hát, mint mondtál, nem csiknek.
Mert a Géza olyan jó gyerek, hogy ő nem csinál meg egy soha életében, és nem is csinál, tehát ez semmi igazán nagyon nehéz állást foglalni. Oda kell ilyen helyzetbe kerülni, és megoldani, megmutatni, hogy kell megoldani. Ez a változás.
Ugye Riót 2016-ban rendezték, 2012-ben ott nem volt párbajtőr csapat, Imre Géza volt egyedül, azt hogyan nézted azt az olimpiát? Ugye Szilágyi Áron révén született magyar arany, de hát nem párbajtőrben, hanem kartban.
Igen, aminek szintén nagyon örültünk, mert a vívás az egy egységet képvisel, de természetesen hát a vívást követtem, úgy nagyon más nem, mert azért nem is megsértődve, de nyilván szomorú voltam, bár tudtuk ezt, készültünk rá, hogy a rotációs rendszer miatt éppen abban az évben a férfi párbajtőr csapat ki fog maradni. Hozzáteszem, hogy azt követő évben nyertünk egy világbajnokságot, és abban az évben pedig megnyertük a világranglistát, majd rendeztek a kimaradó csapatoknak egy világbajnokságot, ahol bronzérmesek lettünk, úgyhogy ilyen eredményeket tudtunk felvonultatni. Nem jött jól nekünk, azóta nincs már ilyen, nyilvánvaló. Ez ilyen a versenysportnak ez a árnyoldala.
Hát egyébként, ha már férfi párbajtőr csapat, momentán az olimpiai címvédő Magyarország, még akkor is, hogyha amit ebbe az évbe mutatnak eddig a páston a srácok, az nem az igazi. A párizsi olimpiát, amit hát grandiózus kulisszák között ugye a Grand Palais-ba rendeztek, ott a franciákat úgy vertük meg, hogy az valami elmondhatatlan, és a döntőt pedig ugye egy tusos döntő volt Siklósi révén, azt is sikerült hozni a japánok ellen, szóval ez neked emocionálisan milyen volt az a nap, amikor a férfi párbajtőrözők mentek az aranyig Párizsban?
Én akkor már gyerekeket altattam, úgyhogy nem is tudtam élőben nézni egyébként a versenyt, de nyilván követtem. Akkor már 3 gyerekes családapa voltam, és pár hónapos volt a pici. Hát remektem utána egy jó darabig, főleg az egytus miatt. A franciákat én azt gondolom, hogy nyomta nagyon a hazai pálya, tehát ez nem az előnyükre vált, hanem inkább a hátrányukra, hogy Párizsban rendezték az olimpiai játékot. Tehát azért ez már nem az a erősségű francia csapat volt, akit gyakorlatilag a mi időnkben minden világkupán dobogóra álltak, éveken keresztül megnyerték a VB-ket, meg az olimpiákat. Hát ez egy óriási teljesítmény, és én biztos vagyok benne egyébként, hogy a fiúknak ez az állapot, ami ezt a generálta, ez egy átmeneti lesz, és megoldják azokat az öltözői problémákat, amik jelen vannak a csapat életében, mert vívni mindegyik tud, egyre jobbak lesznek, kiváló életkorban vannak, úgyhogy ott lesz a helyük a Los Angeles-i játékokon is, ahol szintén aranyéremes érsz össze a férfi párbajtőr csapat.
Hát ha valamikor gödör van, akkor az a két olimpia között évbe legyen. Tehát még ha valamikor, akkor most ez jó. Mondtad, hogy a franciákat agyon nyomta a hazai pálya. Ti meg ugye pont Budapesten lettetek csapatba világbajnokok. Mennyit számít egyáltalán a hazai pást? Mert azért a vívás idegsport is, tehát nem lehet tisztán belehajszolva vívni, hanem ott nagyon észnél is kell lenni a páston.
budapesti világbajnokságon volt szerencsém vívni. Egyéniben mind a kettőn a 8 közé jutásért kaptam ki, egyszer egyébként pont a Bockó Gábortól 15-13-ra, egyszer meg a Fairwellentől 9-8-ra hosszabbításba. Tehát az egyénik azok viszonylag jól sikerültek, bár átütő sikert nem értem el. Az egyiken ugye világbajnokok lettünk 13-ban, a másikon viszont kikaptunk Ukrajnától a 8 közé jutásért, és ez egy olimpiai kvalifikációs világbajnokság volt, ami gyakorlatilag a vesztünket okozta a tokiói csapatkvalifikációt tekintve, hiszen hogyha 8-ban vagyunk, akkor sétagalop lett volna a kijutásunk, de olyan szerencsétlenek voltunk, hogy bár világon is 5-ösök voltunk, megkaptuk a 11-es vagy 12-es ukrán csapatot, míg az előző a német csapat volt, akit utána a helyosztón megvertünk 45-28-ra, tehát szerencsén is múlott ez a dolog. Azt gondolom, hogy a budapesti csapat kvalifikáció 2019-ben nem volt előnyünkre, hogy itthon volt, mert nagyon-nagyon nyomott minket a tét, főleg a kvalifikáció miatt. Viszont 13-ban pont az olimpia után, és talán éppen ezért is felszabadultak tudtunk lenni, és lényegében jól megvertük a mezőnyt, szerencsére a franciák egyébként elkerültük, mert nekünk mindig ők számítottak a mumusnak, de azt gondolom, hogy viszonylag magabiztosan tudtunk nyerni, bár voltak azért szoros meccseink is.
Menjünk vissza egy picit Rióba. Mondtad, hogy Londonban, nem, vagy most Párizsban nem nagyon volt módod mást a víváson kívül követni. Rióba mennyire volt módod? Amikor ott voltál, amikor te is magyar voltál, érmes voltál, ott mennyire láttad a ugye 8 aranyat? Nyertünk ebből 2 vívó, tehát azért még a közvetlen környezet ezetből is ugye Szászemese és ismét Szilágyi Áron, szóval mennyire tudtad ott az olimpiai forgatagot megélni?
Zenértelemszerűen kín voltunk mindig, tehát azért, hogyha egy vívó, éremért vív, és másnap nekünk nincs nagyon korán a versenyünk, akkor nem, hogy illik ott lenni, hanem ott is kell lenni kötelező eleget, de természetesen saját magunktól is kimentünk volna szurkolni, hiszen hatalmas élménnyel gazdagszik ilyenkor az ember, főleg, hogyha nyerünk is, és az MSZ-nél is, meg az Áronnál is így történt, úgyhogy nagyon nagy élmény volt. Egyébként pont most hallgattam a Karfiol füladásotokat, és ilyenkor mindig eszembe jutnak a birkózóink, akikkel utána meghúztam az olimpia után az utolsó 8 napot, mert én kimaradtam, és az aranygéppel jöttem haza, a Géza Gábor és a Peti, ők jöttek haza, mert akkor ők már családos emberek voltak gyerekekkel, úgyhogy értelemszerűen jöttek haza. Én viszont kimaradtam egy kicsit, hogy mondjam, braziliázni, amerikázni egy kicsit, és a birkózókkal, meg a judósokkal, a küzdősportolókkal mozogtam, és nekik sajnos nem jött össze a várva vált siker, de olyan helyekre eljutottunk például, mint a Németország, Brazília, a foci döntő 80 ezer emberrel a Maracanában, a judó versenyeken voltam, öttusa versenyen voltam, Marosi Ádinak próbáltam segítkezni, a Copacabanán, tehát olyan élményekkel gazdagodott az ember, hogy az hihetetlen, 21 napot töltöttem ki mindennel együtt, természetesen a versenyekig semmit, az ég egyet a világon profi módon készültem én is, mint az összes többi magyar sportoló, utána azért napban azért levesztettem magam a végén.
Hát az jár, ezért is jöhet haza az aranygéppel, aki olimpián érmet nyer. Ez érdekes, hogy mondod a birkózókat, cselgáncsozókat, ez mégis teljesen privát dolog, de mondjuk újságírói körökben ezért visszag általános, hogy ezek az egy az egy elleni sportok, például a vívás, például a birkózás, cselgáncs, ökölvívás, szóval az ezt képviselő sportolókat újságírók ezeket kedvelik valahogy a legjobban, habitusuk miatt talán, tehát nem véletlen talán, hogy te is pont velük akadtál össze, nem? Tehát nem tudom, mibe...
Én azt tudom erre mondani, ami egyébként bármelyik munkaerőpiacon megállja a helyét, és ezért szeretik a sportolókat. Én is ugye katonaként dolgozom, ami azért elég jó kiegészíti egymást, vagy a sportom, az élsportom után is utat tudott mutatni. Tehát az akaraterő és a hozzáállás. Tehát én nálam ne akarjon egyik ellenfelem se jobban egy sikert. Tehát ez megengedhetetlen, és azt hiszem, hogy ez küzdő sportbeli mentalitás is elsősorban, birkózás, judó, vagy legyen bármilyen, a vívás is valamilyen szinten egy küzdősport, sőt az
hát
is.
Hogyne.
Tehát az akaraterő, az alázat, hozzáállás, tisztelet, ezek azok, amik azt gondolom, hogy egy küzdősportolónak a sajátjai, és ezeket remekül tudja kamatoztatni munkaerőpiacon a sportolói pályafutása végeztében.
Na hát. hát ezt örömmel hallom. Ha már ugye Szászemese Szilágyi Áron egyéniben nyert, Nagy Tim is nyert kétszer egyéniben, Szilágyi háromszor. Sokszor szokták mondani, hogy egy, de ez még az Imre Gézára is igaz, mondjuk 14-10-ig a döntőben, hogy napja van. Ez mitől függ, hogy éppen a legfontosabb versenyen, nyilván máskor is lehet valakinek napja, csak jobb, ha olimpián van, mintha egy OB-n, hogy egy legfontosabb versenyen szinte érinthetetlen és nyer. Mert Árontól is ezt láttuk többször, Nagy Timitől is ezt láttuk többször, és Szászemese is ilyen volt Rióban. Hát hogy hogyan lehet erre lelkileg fölkészülni? Mert az olimpia az nyilván nem csak sportszakmai kérdés, hanem az egy mentális, lelki, pszichés kérdés is.
Igen, itt a többször az mindenkinek kulcsszó, mert egyszer mindenkinek lehet valakinek, vagy mindenkinek lehet napja, vagy szerencséje, vagy olyan ága, vagy tényleg az, hogy följön az ő napja és érintetetlen lesz, de az, hogy többször megcsinálja valaki, ez adottság, készülés, pszichológia, mentális fölkészülés, minden. Egyébként egy pozitív pszichológiát kell alkalmazni, tehát amikor föl kell az ember, akkor azt kell mondja, hogy igen, most eljött az én napom, összecsapja a tenyerét, gyerünk, minden jó lesz, mosolyog rám a nap. Tehát ez a pozitív szemlélet a sportágon belül is, meg úgy alapvetően egy életszemléleten is. Tehát az, hogy elvégzem a munkát, az a minimum, tehát abban nem lehet hiba, mert ha ez nem így van, akkor mitől lenne az ember optimista. De ha tudja, hogy elvégezte a munkát, akkor igen, el kell hinni, meg készülnie kell nyilván a hétköznapokba, hogy ez most az én napom lesz. Tehát én ezért jöttem. De egyébként én írjátom neki a Borelnek is, függetlenül attól, hogy megvert engem, vagy legyőzött, de...
Hát lehet, hogy ő is így állt neki.
Ha minden, hát ez a küzdősport, ez két motivált sportolónak az összecsapása, aki beletett időt, energiát, mindent, ami létezik, és abban a pillanatban általában azért a jobb nyer, azt gondolom, tehát a szerencsefaktor az kiküszöbölhető. Egyébként az, hogy most az Imre Géza ezüstérmes lett, vagy aranyérmes lett, ez tényleg egy szín az éremben, de ettől még az az út, amit az Imre Géza végigjárt, hát ez egy olyan csoda, hogy csak szuperlatívuszokban lehet róla beszélni.
Nem véletlenül hívta ő is fehér aranynak az ezüstöt az olimpia után. Egyébként, ha már erről van szó, hogy valakinek napja van, a Sydney olimpián, amikor Nagy Timi szerintem, ott azt hiszem 64-es tábla volt, az első asszóját nyerte, amit én ott voltam, nem láttam. Mentem be a csarnokba, jött szembe szegény Köves Csaba, Isten nyugosztalja, aki azt mondta, hogy gyere, mászkáljunk egyet, most ne kárit nézegetni, mert biztos, hogy aranyérmes lesz, mert az első két mozdulatán láttam. Mondta a Köves, és visszamentünk, amikor a 16-ba járt a Nagy Timi, és simán olimpiai bajnok lett. És tehát ő ezt látta, tehát nyilván egy vívó jobban látja, mint egy nem vívó. Te meg tudod ítélni valakinek a mozgásán, hogy hűha, hát ez az ember, ez ma valami őrületes.
Az a könnyedség, meg az a lazasság, ami nem egy ilyen görcsös energia, hanem tényleg egy ilyen laza, és úgy magától jönnek a tusok, akkor azért lehet látni azt, hogy az embernek jó napja van, és sokra van predesztinálva adott napon. Tehát igen, azért lehet ilyeneket látni. Hozzáteszem, hogy az első szó mindig kulcsfontosságú, mert tényleg az van, hogy beindíthatja az ember a szekeret. Egyrészt átvívja magát, átmozgatja magát, a fizikálisan olyan állapotba kerül, bemelegszik az idegrendszere, ezért jó, hogyha az ember nem kap egy olyan nagyon erős versenyzőt az elején, mert egy gyöngével bemelegít, és elindul a szekér, és viszi tovább a lendület. Hozzáteszem, hogy a leggyöngébbet se érdemes kapni, mert az meg rányomja, hogy Jézusom, én meg most megkaptam a leggyengébbet, mi lesz most, hogyha ezt nem verem meg, atya úristen, összedől a világ, ő meg ott áll az ellenfelet, hogy haha, itt a világbajnok, na most akkor őt megverem, mert rajtam semmi teher, rajta meg igen, talál 2-3 tust, elmegy egy-két együttes, azt ott tartunk, hogy 8-4 oda, és akkor már kapaszkodhat az ember. Ez nagyon-nagyon nehéz élettana van egyébként, és föl kell ezekre készülni, meg az önbizalom, mert nyilván egy kulcskérdés, önbizalmat meg úgy lehet szerezni, hogy az ember tudatosan gyakorolja azokat a szituációkat az edzésen, amitől fél. Beleugrik, megoldja egyszer, kétszer, háromszor, és akkor majd nem fog félni, vagy kevésbé fog félni versenyhelyzetben.
Hát ez ilyen hangsúlyozottan igaz az ilyen egy tusra menő végkifejletre. Most, ha jól emlékszem, akkor például Kulcsák Krisztián úgy lett egyéni világbajnok, hogy szerintem talán egy asszót leszámítva mindegyiket egy tussal nyerte meg. Na arra, hogy lehet készülni, mert arra azt ugye a feszültséget, azt tudod a legkevésbé edzésen modellezni.
Hát igen, igen, de azért szerencsére nekünk voltak olyan összecsapásaink edzésen is, amik vérre mentek, tehát én se szerettem soha veszíteni egy kinevet a végén társasjátékba, se gyerekkorom óta, meg egy lábpengóba se, tehát ez valahogy így benne volt az embernek a vérébe. Fater is egy jelenség volt, hát neki biztos, hogy napja volt, meg összejött minden, ráadásul azt hiszem 64-ben úgy nyert a Kiskauter ellen, hogy 14-10 volt az ellenfélnek.
Na tessék.
És onnan adott 5 túl zsinórba, tehát az a vívásban egyébként előfordul ilyen, csak akkor nyilván ennek nem kerítettek nagy feneket, mert nem a olimpia renyére mér volt a tét, és egyébként
megnyert.
Pont a döntőben. Így van. 15-13-ra verte a Boászt, az volt a legkönnyebb asztója tulajdonképpen. Tehát igen, ilyenek előfordulnak, de hát azért meg kell dolgozni. Hát a Krisztián is az olimpiai ezüstérmes volt már Barcelonában 92-ben, ez azt jelenti, hogy 92-től 2007-ig olyan magas szinten vívott, hogy nem volt kérdés.
Meg Athénban is.
Ja, persze, igen, csak azért mondom, hogy magát a periódust mondom, hogy ez most
Durván
25 év, vagy nem is tudom, igen, pont 25 év, úgyhogy ilyen szinten kell lenni, és várni azokat a lehetőségeket, és hogyha ott van az ígyszer, ha le van rakva a labda a 11-es pontra, akkor be kell rúgni a 11-es, nincs mese.
Nincs mese. Rédli András, nagyon köszönöm, egyetlen kérdés még, hol tartod a riói bronzérmedet?
A nappaliban van egy ilyen kis vitrin, de a gyerekek...
De főhelyen.
Főhelyen. Szerencsére körülbelül egy ilyen 10 000 kisiskolás azért megnézte, úgyhogy eléggé megvan kopva a fénye, de én így hagyom, nem cseréltettem ki, ez az egyedisége neki.
Jó van, nagyon szépen köszönöm. Pont 10 éve volt, utólag is nagy szeretettel. Gratulálok Rédli Andrásra, olimpiai bronzérmes, amúgy világbajnok. Párbajtőrözőnkkel beszélgettünk. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Köszönöm én is.
Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. I am ready for the rapture. I am reaching for the light. But my heart screams hallelujah when I hear your battle cry. Yeah. I know we're so young, but I swear you're the one for me. Yeah. I knew it right from the start. You're some kind of heaven, that's all that I need. I found it in you, I found it.
Good to you.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
Blackboard 15-13!
Radulovics! Gól! Blackboard!
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Országos csúccsal döntős a férfi 4x400-as váltó az atlétikai EB-n. Négy magyar megsérült, ketten kórházban vannak a horvátországi erdőtűz miatt. Újra itt a Kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Országos csúccsal döntőbe jutott a magyar férfi 4x400 méteres váltó a birminghami atlétikai Európa bajnokságon. A Kovács Árpád, Pliszt Balázs, Csahóci Csonád, Molnár Attila szállítású négyes futamában a negyedik helyen ért célba, és az ötödik idővel biztosította a helyét a fináléban. Bogdán Anna Bell összesítésben 22. helyen zárta női gerelyhajítás selejtezőjét, így nem jutott döntőbe. Remekül sikerült viszont Kriszt Sralta és Szűcs Szabina bemutatkozása a női hétpróbázók versenyében. Két szám után Szűcs a 14., Kriszt a 15. helyről várja az esti folytatást. Sárkány Zalán és Betlehem Dávid is bejutott az 1500 méteres gyorsúszás holnapi döntőjébe a párizsi Európa-bajnokságon. A leghosszabb medencés szám mai előfutamából a 800 méteren bronzérmes Sárkány összesítésben a negyedik, Betlehem pedig a 7. helyen lépett tovább. Senánszki Petra pedig ma délelőtt az 50 méter gyors előfutamában harmadik lett, és tovább jutott a középdöntőbe. Akár csak 200 méter pillangón, a címvédő Milák Kristóf hiányában Kós Hubert és Márton Richárd. Kakas Fanni viszont búcsúzott előfutama után 100 méter háton első felnőtt világversenyén. Az úszó EB 18:30 perckor kezdődő esti programját a Nemzeti Sportrádió, 7:30-tól pedig az M4 Sport is élőben közvetíti. Csinger Márk, a Győr egyszeres magyar válogatott középhátvédje a holland labdarúgó bajnokságban szereplő Groningen együttesében folytatja pályafutását. És szintén ma reggel jelentették be, hogy Gruber Zsombor a Ferencvárostól a belga élvonalba szereplő Leluvier csapatához igazolt. A 21 éves csatár eddig 3 alkalommal szerepelt a felnőtt nemzeti együttesben, és 3 éves szerződést kötött új klubjával.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
Négy magyar megsérült a horvátországi erdőtűzben, ketten közülük kórházban vannak, közölte a külügyminisztérium. A Split közeli Omis térségében kialakult szerencsétlenség miatt korábban csak nem 60 magyart kellett kimenekíteni. Több száz helyi lakost és turistát mentettek ki. 36 ember megsérült, közülük 7 életveszélyes állapotban vannak. Több városban befogadó központokat nyitottak. A külügyi tárca tájékoztatása szerint közben Pelješac félszigeten is erdőtűz alakult ki, amely az erős szél miatt gyorsan terjed. A horvát hatóságok nagy erőkkel dolgoznak a megfékezésén. Arra kérik a Horvátországban tartózkodó magyarokat, hogy kövessék a helyi hatóságok utasításait és a Konzinfo aktuális tájékoztatásait. Baj esetén a konzuli szolgálat a nap 24 órájában elérhető. A horvátországi erdőtüzek károsultjainak érdemes mi hamarabb felvenniük a kapcsolatot az utasbiztosítójukkal. Hívják fel a figyelmet biztosítási szakemberek. Mint írják, az utasbiztosítás fedezi a sürgősségi orvosi ellátás és a betegszállítás költségeit. A podgyászbiztosítás a tűzben megsemmisült személyes tárgyakra nyújthat fedezetet. A kaszkó pedig a járműben keletkezett károkat téríti meg. A számlákat, dokumentumokat és a károkról készült fényképeket érdemes megőrizni. Őrizetbe vettek két lengyel foci szurkolót a Ferencváros drukkerei elleni szerdai támadás miatt. A 17 és 20 éves férfit azzal gyanúsítják, hogy veszélyeztettek másokat és anyagi kárt okoztak. A magyar szurkolókat egy pizzériában ért a támadás a tegnapi meccs előtti estén a lengyelországi Zsebzsében. Egy magyar drukker menekülés közben eltörte a lábát. 10 magyart is kihallgattak, közülük senki sem tett feljelentést. Az ügyet vizsgálják, és a lengyel rendőrség további őrizetbevételeket sem zár ki.
Közlekedés.
Az M5-ös autópálya a Röszke felé vezető oldalán Lajosmizse térségében burkolatjeleket ragasztanak. Emiatt a 73-as kilométernél a Lálló sávon halad a forgalom, a torlódás már meghaladta a 10 kilométert.
Időjárás.
A hétvégére visszatér a kánikula, a sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél ma főként az észak-alföldön, holnap kezdetben a délalföldön, majd a Dunán túlon élénkül meg. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 24 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
15 óra 41 perc folytatódik a Hazafutás, és továbbra is a 10 évvel ezelőtti 2016-os riói olimpiára emlékezünk. Rédli Andrással akkurátusan átvettük, hogy mi vezetett a férfi párbajtő csapat bronzérméhez. Most egy másik fantasztikus bronzérmről fogunk beszélgetni. Itt van velünk a vonalban Márton Anita, a súlylökés riói bronzérmese. Szia!
Sziasztok! Szép napot kívánok mindenkinek!
Ugye az augusztus 12-e volt, tehát egy picit már túl vagyunk rajta, de az életed egyik legsűrűbb és valószínűleg az egyik legemlékezetesebb napja volt, mert amennyire néztem, ott már amikor délelőtt 10-kor kezdődött a selejtező, és miután a döntő meg este 10-kor kezdődött, és mondjuk egy óráig tart, tehát gyakorlatilag azt a napot te végig súllyal a kezedben, vagy súllyal a lelkedben töltötted. Hogyan emlékszel vissza arra az augusztus 12-ére?
Igen, mondhatni, hogy pontosan így volt. Hát ugye reggel nagyon korán kellett kelni, hiszen rendkívül messze volt a stadion, több mint egy órát kellett utazni. Így ugye arra kellett készülni, hogy mivel azért elég sok idő volt a két versenyszám között, hiába volt ugye egy nap. Én ugye a délelőtti selejtező után hazajöttem, illetve vissza az olimpiai faluba, megebédeltem, egy kicsit pihentem, majd újra indultunk kifele az esti döntőre.
Ugye a selejtező egy más műfaj, mert azt túl kell élni, mondjuk így, és az igazán nagyok, mint például a Márta Anita, elsőre meg is dobják a szintet, mint Rióba tetted, és ez nyilván egy nagy könnyebbséget jelentett, csak a rendkedvéért 18-40 volt a kvalifikáció szinte, elsőre dobtál 18-51-et, ez azért érdekes, mert megnéztem, hogy például 4 évvel korábban, amikor szintén ott voltál az olimpián, akkor 18-90 volt például a selejtező.
Igen, ezt ugye általában mindig az adott év legjobb 8 eredményéhez szokták viszonyítani, tehát az évi világranglistához. Egyébként sose voltak erősségeim a selejtezők, valóban mindig a túlélésért játszottam. Nagyon ritka volt ez, amikor úgy tudtam odaállni, vagy eljönni, inkább úgy mondom, hogy első lökésre sikerült ezt teljesítenem, de Rio azon egyike volt.
Érezted, hogy ez a te napod lesz? Mennyire lehet ezt érezni egyáltalán?
Ja, éreztem, hogy jó formában vagyok, illetve tudtam is, hogy jó formában vagyok. Ugye mindenféleképpen ugye az akklimatizáció az egy nagy kérdés volt. Hát edzőmnél azóta is ilyen szállóige úgy mond, hogy a verseny előtti utolsó lököedzésem hát nagyon-nagyon rosszul sikerült. Fáradt voltam egyszerűen, alig bírtam 18 métert is lökni, és ő akkor mondta, hogy na, addig nem megyünk innen haza, amíg nem lökök egy 19 méter feletti eredményt, mert ugye tudta, hogy képes vagyok rá, és hogy úgy nem jöhetünk le az edzőpályáról, hogy egész edzésen nincs egy értelmezhető lökésem. És hát ugye nagyon jól is tette ezt, hogy nem hagyta annyiba, mert nyilván szihésen nem volt mindegy.
Ugye addigra te már álltál Európa-bajnoki dobogón, voltál már fedett pályás Európa-bajnok, sőt fedett pályás világbajnokságon is álltál már dobogón, tehát ott voltál abban a szűk elitben, amelyek között osztották az érmeket, de hát nem egyedül voltál ott, mert ott volt mondjuk Valeri Adams, ott volt a német Schwanitz, akitől Európában már kapt, végeztél már mögötte, ott volt Mitchell Carter, aki később meg is nyerte az olimpiát, vagy az a kínai torony, annak most hirtelen Kong, talán nem is tudom a nevét. Lényeg a lényeg, hogy ebben, ugye és ezek közül az emberek között, nem kell mondani, háromnak akasztanak érmet a nyakába. Na, és akkor most ott vagyunk, hogy kezdődik a döntő. Márton Anita, milyen? Dobtál egy 17-60-at elsőre, az mondjuk rendben, az pont annyi, mint ami miatt az edzés tovább tartott még a verseny előtt, de aztán utána már a kezedbe vetted az irányítást, és egy nagyon szép sorozatod volt.
Igen, hát nekem ez ilyen szokásom volt egy picit, hogy mindig így lökésről lökésre tudtam építkezni és javítani, és hát ez Rióban sem volt máshogy. Tényleg én nagyon frissnek éreztem magam, jól éreztem magam. Például ugye éppen a kínai versenytársam, ugye Gong, aki nagyon rosszul mozgott, hiszen ő az utóbbi években mindig ugye a dobogón fönt állhatott, ugye Valerie Adams mellett, és ugye így gyakorlatilag simán be tudtam jutni ugye a nagy döntőbe, úgymond a legjobb nyolcba, és ugye utána is sikerült javítanom folyamatosan, és hát ugye jött az utolsó, a nagy lökés, ami, ahol eléggé átformálódott egyébként is ugye a mezőny, hiszen ott sikerült ugye Michel Carternek is átvenni a vezetést Valerie Adams előtt.
De hát az egy nagy pillanat volt. Mondjuk mi akkor már boldogok voltunk, de akkor azt már tudtuk, hogy a bronz megvan, de hogy ott elől Valerie Adams-et, akinek már volt 2-20 fölötti dobása, az addig egyébként 1-20 fölöttit sem dobó Carter utolsóra túldobja, azt talán még te sem sejtetted.
Igen, hát egy nagyon érdekes verseny volt egyébként, tehát sokszor centik döntöttek, ugye, hogy ki hányadik helyen van, ugye itt Rióba is így volt, ugye folyamatosan változtak a pozíciók.
Hát te is pont egyformán álltál a kínaival addig a 1987-ig.
Igen, igen, így van. Illetve ugye az amerikai is, nem a Michel Carter, hanem a másik amerikai is ugye hasonló eredményeket lökött, úgyhogy igen, ez egy nagyon szoros verseny lett.
Milyen emlékeid vannak így utólag róla, most nem magáról a dobásról, hanem arról a napról, meg ugye hát mondom, 10-kor kezdődött, 11-kor ért véget, mondtad, hogy 1 óra volt a hazaút, tehát te már másnap kerültél ágyba, na de egy ilyen döntő után hogy kerül ágyba az ember?
Hú, hát nehezen.
Hát eleve mindenki téged akar áttörelni, sorba állnak, mindenki téged hívogat, mindenki neked ír, hogy éli meg egy friss olimpiai bronzérmes, az, hogy friss olimpiai bronzérmes.
Igen, hát először nyilván ugye hihetetlen volt, tehát hogy ugye úgy érkeztünk ki Rióba, hogy a legjobb 6 közé szerettem volna bejutni, és hát ugye egy nagy országos csúcsot lökve ugye megszereztem a bronzérmet. Én szerintem nyugodtan mondhatom, hogy nem sokan számítottak erre az eredményre. Nyilván már az, hogy sikerült országos csúcsot löknem, az is egy nagy dolog volt, de hát persze hatalmas nagy volt a csapatnál az ünneplés, de hát ugye nem tudtam rögtön kimenni hozzájuk, hiszen ugye elvittek dopingvizsgálatra. Ilyenkor versenyek után ugye az az első mindig, hogy dopingvizsgálatra viszik a versenyzőket, és oda ugye már az edzőm így félig meddig be tudott jönni, találkoztam vele útközben, illetve nyilván a csapatnak egy-két tagjával, de az igazi ünneplés úgymond csak a dopingvizsgálat után kezdődött, amikor végleg elengedtek, és oda mehettem a csapathoz, meg az edzőmhöz. Nyilván nagyon megható pillanatok voltak, ott egymás nyakába borulva sírtunk, örültünk, úgyhogy még most is így visszagondolok, egy picit így megremeg a hangom.
Nyilván akik egy adott sportágban vagy egy adott számban versenyeznek és a legjobbak közé tartoznak, hát hónapról hónapra ott vannak együtt a különböző nagy versenyeken. Mennyire nőtt meg a respekted? Nyilván ismerted Adams-t, ismerted Svanicot, mindenkit, akivel nem tudom, milyen volt a nexusod velük, de hogy ők mennyire lepődtek meg, vagy mennyire voltak elismerőek, amikor te lettél a harmadik?
Nyilván ugye mi akkor már évek óta együtt versenyeztünk, és ugye ráadásul a pont a 16-os felettpályás világbajnokságon ugye a Valerit én sikerült is lelöklöm, és ugye úgy lettem ezüstérmes felettpályán, a Valeri volt ugye a bronzérmes, illetve hát ugye nyilván a Gyémánt Liga állomásokon mindig együtt versenyeztünk, és egy nagyon jó, egyébként egy mai napig tartó baráti viszony alakult ki közöttünk. Pont most nem olyan rég Oregonból küldött nekem egy fotót egy ismerősöm, hogy ott van vele együtt, és hogy Valeri üdvözöl. Úgyhogy hát ilyen a sportvilága, tehát azt mondom, hogy barátok vagyunk, voltunk, és nyilván megvolt az egészséges versengés egymás között, de ez teljesen rendben volt, tehát nem rivalizálás volt egymás között, ami szerintem nagyon fontos.
Egyértelmű. Mennyit számít az, hogy mondjuk a te esetedben mennyire számított, hogy hát ugye ott voltál Londonban, és ott nem jutottál döntőbe, lettél 20. vagy 21. És, de mondjuk egy Szilágyi Áronnak is volt már olimpiája London előtt, egy Nagy Timeának is volt már olimpiája Sydney előtt, egy Kokónak volt olimpiája Atlanta előtt, tehát mennyit számít az, hogy magát az olimpiai légkört, a forgatagot már tudod, hogy mire számíthatsz akkor, amikor a legjobb korban vagy, és amikor tudhatod, hogy ez lehet a te olimpiád?
Szerintem nagyon sokat számít, így többször megkérdezték már, hogy jó, de hát miben más egy olimpia és egy világbajnokság, hiszen ugye a mezőny hasonló, igen, a mezőny valóban hasonló, de mégis maga tudod, hogy az olimpia... Igen, tehát hogy az olimpia versenyek versenye 4 évente van, csak a legnagyobb dicsőség ugye olimpikonnak lenni már eleve, tehát kijutni egy olimpiára. Nekem az egyik ilyen libabőrösebb élményem az, amikor 2012-ben a londoni stadionba a női súlylökés selejtezőjére mentünk befele, és akkor voltak a 100 méteres selejtező futások, és Usain Bolt, hanem egy brit lépett a pályára, délelőtt ugyanígy ilyen 10 óra. Olyan rivalgás volt a pályán, alig lehetett valamit hallani. Úgy éreztem, hogy a dobhátyám kiszakadt. Tehát, hogy ahogy ünnepelték a saját atlétájukat, pedig csak egy selejtező futás volt a legelső futás. Tehát egy teljesen más, amikor egy teltházas stadion, és hát ugye itt Rióba is azért úgy emlékszem, hogy szinte teltházas stadionról tudtunk beszélni. Tehát rengetegen voltak, nyilván ezt tudni kell kizárni, tehát én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy legyen a versenyzőknek egy tapasztalata, akár már egy olimpiáról is, illetve nyilván én akkor már ugye évek óta benne voltam ebbe a nemzetközi mezőnybe, tehát egy Európa-bajnokság, világbajnokságnak is a úgymond az ismerete, a tudása ott volt, ott lapult, hogy szihésen hogy is kell ezt megélni.
Hát aztán abban a londoni stadionban egy évek később a világbajnokságon még egy fokkal szebb érmed lett.
Igen, így van. De ehhez nekem is évek kellettek, hogy tudjam ezt a fajta stresszt úgy kezelni, hogy kijöjjenek azok az eredmények, amik egyébként bennem voltak abban az időszakban.
Ugye azt szokták mondani, hát nem kell mondani, azt szerintem mindenki tudja, hogy egy olimpiai bajnoknak örökre megváltoztatja az életét az, hogy olimpiai bajnok lett, de azt hiszem ez valamilyen szinte minden olimpiai érmesre is igaz. Volt egy ilyen érzés benned, hogy na mostantól már semmi se lesz úgy, mint eddig, amikor nyakadba akasztották a bronzérmet?
Hát nyilván sokkal, de én ugye azért előtte voltam már fedett pályás Európa-bajnok, világbajnoki helyezett, tehát nyilván főleg atlétika berkekben sokan ismerték a nevemet, sokan megismertek. Olimpia után azért ez egy picit fokozódott. Én mindig próbáltam a földön maradni két lábbal, hiszen egy ilyen falusi környezetből érkező kislány voltam mindig is, és én úgy érzem, hogy azért ezt szerintem elég jól sikerült megtartani. Persze sokkal többen megismertek, volt olyan például, hogy az ország másik fenén beugrottam egy bevásárlóközpontba, és leszólítottak, hogy én vagyok-e Márton Anita, és hogy csinálhatnánk egy közös fotót. Úgyhogy nyilván voltak ilyenek, rengeteg felkérést, meghívást kaptam én is az olimpia után, aminek bizonyos keretek között azért ugye próbáltam én is eleget tenni, de viszont azért arra is gondolni kellett természetesen, hogy jön a következő szezon, el kell kezdeni a felkészülést, azt végig kell csinálni, hiszen az élet nem állt meg az olimpia után sem.
Azért is kérdeztem az előbb, mert mondjuk csak ilyen egészen közeli például az én anyukám mondjuk egy fedettpályás atlétikai EB-t nem néz meg, de mondjuk az olimpiát meg igen, tehát hogy ő biztos nem tudta Rióig, hogy ki Márton Anita, de utána biztos, hogy tudta. És szerintem ilyenből nagyon sok volt.
Igen, igen, nyilván azért rengetegen írtak például az olimpia után, szó szerint lefagyott a telefonom, tehát egy ideig megpróbált szegényke vergődni a sok SMS, messenger üzenet, mindenféle üzenet között, de utána megadta magát, és meg kellett várni, hogy megérkezzen minden, ami meg akar érkezni. Úgyhogy nyilván nagyon sokan gratuláltak telefonon, szóban, írásban, mindenféleképpen. Úgyhogy nyilván ez nagyon jól esett, mert azért ez mindig egy sportoló munkájának az elismerése.
Hát az előbb mondtad, hogy a falusi kislány, vagy falusi környezetből érkező kislánynak ez egy mekkora dolog volt. Most tehát a falusi környezetből érkező kislány lehet, hogy az Atlétikai Szövetség elnöke lesz, most nem erről akarok beszélgetni, mert jó az apropó, de milyen érzésekkel vágsz neki a küzdelemnek?
Én nem látom ezt küzdelemnek, tehát mindenféleképpen a magyar atlétikának egy megújulásra van szüksége. Ugye ketten, legalábbis eddigi tudomásunk szerint ketten jelentkeztünk erre az elnöki pozícióra. Én úgy érzem, hogy egy rettentő jó csapat áll mögöttem, mi így is jelentkeztünk be úgymond, hogy mi csapatként szeretnénk dolgozni, attól függetlenül, hogy nyilván az atlétika részben egy egyéni sportág, de nem gondolnám, hogy egy elnöknek is mindent egyedül kellene csinálnia. Úgyhogy én nagyon várom, ugye szeptember 2-án lesz a tisztúító küldöttgyűlés, nagyon várom, hogy alakul, mert őszintén szívesen vetem magam bele ebbe a munkába. Én mindig mondtam, hogy nagyon sokat kaptam az atlétikától. Én 23 évig ugye benne voltam az atlétikában, ebből több mint 15 évig ugye az élsportban, és szeretnék visszafele is adni ugyanúgy.
Na hát sok sikert kívánunk. Igen?
Nem én voltam, ja, bocsánat, most... a kislányom itt van hát közben mellettem.
Vele is beszélgethetünk egy picit. Nem is tudja, hogy olimpiai bronzérmes a mama?
Vagy azért, még nem. De még
majd,
nem.
De majd megtudja. De lehet, hogy amire megtudja, addigra már szövetségi elnök is lesz belőle. Anita, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velünk. Jó volt egy kicsit emlékezni nekünk is. És a kedves hallgatók figyelmét pedig felhívom, hogy nem csak Márta Anita, hanem a másik elnök aspiráns Kovács Zoltánnal is jövő kedden a körkapcsolásban hallhatnak majd hosszabb beszélgetést. Következik a Nemzeti Sportkör, hamarosan jövünk vissza a hazafutással.
Ez a hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Ride till I can't no more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matted black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now can't nobody tell me nothing.
Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town.
reklám termék megjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! Termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vitaműsora. Budapesten az FM 105.9-en.
És a Nemzeti Sportkörben mikrofonál továbbra is Elpap István. Nagy szeretettel köszöntöm vendégeim, Egyész Szabó Csilla újságíró, kolléganőnk, egy gyenge balást, a Nemzeti Sport labdarúgó rovatának kiváló munkatársát, és Erdei Márkot, a Nemzeti Sportrádió munkatársát, adásunk szerkesztőjét. Hát bőven van miről beszélgetni, itt aztán uborka szezon nincsen, már csak 2,5 nap van hátra az atlétikai, meg az úszó EB-ből, közben eldőlt, hogy idén is csak a Ferencváros jut be magyar csapatként a valamelyik európai kupa alapszakaszába, ugye még azt nem tudjuk, hogy Európa Liga vagy Konferencia Liga, meg azt is tudjuk, hogy a többi magyar csapattól meg elbúcsúztunk. Kezdjük is ezzel. Most akkor mondhatnánk, hogy nincs itt semmi látnivaló, a Ferencváros majd főtáblás lesz, most nevezzük főtáblának, vagy az Európa Ligában, a Trabzonspor elleni párharctól függően, vagy ha azt elveszíti, akkor a Konferencia Ligába, de ugye idén hosszú évek után először nem bajnokként, tehát nem voltak olyan hibázási lehetőségei, most már van neki, de hát nyilván az Európa Ligát szeretnék az Üllői úton. Sziasztok!
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 Egyértelmű, hogy a BL nem csak sportszakmailag, hanem anyagilag is kimagaslik az összes többi, a másik kettőhöz mérten az európai kupaküzdelmek közül. Úgyhogy ha már abba eredetileg vagy eredendően nem kerültet be a Ferencváros, tiszta sor, hogy akkor a legmagasabb elérhető szintet tűzik ki célul. Egy olyan klubnál, amelyiknél azért most már évek óta tendenciózusan, ha nem is teljesen egyértelműen kimondva, de BL főtáblára vágynak. Na most, hogyha van egy szürke zóna, ha van egy szürke zóna, ami mondjuk a mondjuk úgy a BL-ből mondjuk az alsó ötöt, a Európa Ligából meg mondjuk úgy az első 15-öt jelent. Tehát nagyjából 20 csapat, na ebbe azért úgy szerintem bele lehet tenni a Ferencvárost, még akkor is, hogyha most talán ez az idény még az előzőből dobbant, vagyis egy picit más, mint a korábban megszokottak. De a lényeg, hogy olyan költségvetéssel működik már a Ferencváros, hogy ezeket az összegeket akkor is meg kell szerezni, hogyha ha nem is tudom, milyen földindulás történik. Igen, igen. Mert egyszerűen olyan magas a bértömeg már a Ferencvárosnál, hogy ezekre a európai kupapénzekre egyszerűen szükség van. Tehát itt nincs olyan, hogy azt mondják, hogy presztízsből, vagy sportszakmai okokból oda kerülni, itt nettó sportgazdasági kérdések nyomnak alapban.
Bocsánat, lesz ez kicsibe, olyan, mint amikor valamelyik angol krőzus nem kerül be a BL csapatok közé.
Ott az angol bajnokságon belül.
Az ott egy kisebb katasztrófa, mondjuk
igen.
Egy United esetében, vagy
a Liverpool lecsúszott róla. Vagy a Liverpoolnál most.
Igen, azt mondom.
Itt azért voltak remegések a Liverpoolnál.
Dortmund is volt egyszer-kétszer, hogy utolsó pillanatban.
Igen, így van. Tehát itt azok a csapatok, amelyek nem a legfelső polc legtetején vannak, mindenhol számolnak azokkal az összegekkel, amiket maximális bevételként elkönyvelhetnek, illetve van egy minimális küszöb is, ami alá nem mehetnek. Na most ez a lényeg, hogy a Fradinál ez minimálisan európai kupa szereplésnél főtáblát jelent, lehetőség szerint azért a második vonalba érnek oda.
Minimálisan a konferencia ligát, igen, akkor inkább fogalmazunk
így. Így van.
Abban ugye ne gondoljunk bele, hogy mi lett volna, ha nem jutna. Mondjuk, ha tegnap kiesnek a Zsabzse ellen, mert akkor nyilván...
Borzasztó gyenge meccs volt, tehát az a Zsabzse ellen, és szerintem...
Katasztrófa persze, hát de képzeld, ha a lengyel vagy, akkor hogy nézed ezt a meccset, mert így legalább igen. A továbbjutásnak mondjuk lehet örülni. Igen, meg a második fél időjük nem volt annyira dráma, inkább az első fél idő
volt. Az első az katasztrófa szerint. Volt, igen, de mondjuk látva azt a Fradinál, hogy tényleg kiütötték a Holland Twentét, előtte a Vojvodinát, meg most ugye a lengyel Zsabzsét, azért mondhatjuk szerintem, hogy ennyire erős neveken még nem ment át a Fradi, és ugye a Trabzonon keresztül kellene valahogy elérni ezt az EL főtáblát, ami akár innentől kezdve már benne van a pakliban. Nyilván azért tudjuk.
Verték ma a Trabzont.
És hát jó, hát még azért az nem az a Trabzon volt, ahol Mohamed Salah leigazolták, meg most Darwin Núñez is elég erősen hírbe van velük hozva. Úgyhogy...
Igen, pont tegnap beszélgettem az egyik egyébként Liverpool szurkoló nemzeti sportos kollégámmal, és nagyjából megállapodtunk, hogy legutóbb olyan másfél éve sikerült egy csel Mohamed Salahnak, mert olyan állapotban...
Csak óvatosan ezzel azért. Ez a mondom, Liverpoolban, a Premier League-ben.
Tudom, ezt akarom mondani, ez nem jelenti, hogy Kadu ellen nem sikerül neki, de ez a Mohamed Salah, ez nem az a Mohamed Salah, ami miatt ő ikon.
Az egyértelmű, viszont szerinted Balázs egyébként a Fradi esélyesebb, mint a Trabzon ebben a párharcban?
Nem tudom, mert a Twente ellen 45%-ot adtam a Fradinak, a Górnik ellen 55-öt, és akkor a kettőnek...
Akkor ez 65 lesz.
Na igen, csak hogy sokkal nehezebben verte a Fradi a mostani ellenfelét, mint ugye a hollandokat, és hát azért ez meg egy ilyen crescendóban lévő Trabzonspor. Nem ugyanaz a Trabzonspor volt, amelyiket elvert valóban, de és ráadásul a Fradi sem ugyanaz, mert akkor a Fradinak az a csúcs, az, amikor Monakókat, meg Trabzonsporokat kap.
De speciál a Trabzont valami 70 percig ember hátrányba futballozva verte meg.
Igen, tehát hogy azért az egy csúcson lévő Ferencváros volt, ez ahhoz mérten gyengébb, ez a Trabzonspor ahhoz mérten jobb, és akkor itt ez a Salah faktor, hát...
De akkor térjünk egy picit vissza a tegnapi meccsre, ami számomra biztató, hogy van a sportban egy olyan alapszabály, hogy ugye 365 napon keresztül te sose tudsz teljesíteni ugyanúgy toppon. Azt csak Agassi mondta kétszer vagy háromszor egy évben. Tehát a Fradi tegnap tényleg nem játszott jól, meg nem volt jó a meccs.
A Fradi nagyon meccs idény elejé formában van.
Igen, de nyert. Tehát amikor te rossz formában tudsz nyerni, az még nagyobb önbizalmat ad, mint amikor te kirobbanó formában vagy, úgyhogy én ezt a tegnapi nap pozitívumának tartom. Ugye tegnapi már megbeszéltük, nem lett hosszabbítás, végül is meglett a meccs. Én ezt vonom le. Egyébként nekem taktikailag ez a Fradi most jobban tetszik, mint volt mondjuk tavaly.
Amikor arra beszélünk, hogy az elmúlt 10 évet tekintve, vagy nem tudom mennyit vegyünk alapul, hogy ott a Fradi tényleg az egyik legjobb teljesítményét nyújtotta, az ugye az nem a tavalyi volt. Tehát ahhoz mérten valóban itt van egyfajta taktikai
fegyelem. Már nem a tavalyi volt, ezt képest majdnem 8 közé jutott az Európa Ligában. Jó, de a bajnokságban
igen,
ott nem.
Igen, de nem csak a... De akármilyen jól ment a Fradi tavaly a nemzetközi kupaporondon, nem az volt a top.
Teljesítmény tekintve. Persze.
Mert ott a Leverkusennel játszottak a kieséses igen. fázisban, és azért az, tehát akkor megint csak ott vagyunk, hogyha kap ott egy teoretikusan könnyebb ellenfelet, lehet, hogy még messzebb jut.
És a Leverkusentől se 0-0.
Igen. Tehát, hogy,
Wirtz-féle Leverkusenről beszélünk.
Igen. Tehát, hogy...
Xabi Alonsoval.
Tehát, hogy nem a tavalyi volt a top Fradi a nemzetközi poron teljesítményeit alapul véve, és az idei pedig annak ellenére, hogy Robikin egyébként nem végzett rossz munkát, én nekem is az a meglátásom, hogy Borbély Balázs egyszerűen taktikailag érettebb edző, mint Robikin. És kifejezetten jó húzás volt az, hogy... Igen, mert ennyi idő alatt meglépte ezeket, és az, hogy...
Nem is volt több neki.
Meg az, hogy... Igen, csak nagyon fontos, és ez egy edzői paradigma, ha úgy vesszük, hogy ő pontosan ezt a metódust követi, hogy nem kell feltétlen sziporkázni, főleg nem az idény elején, de nyerjünk gyerekek, mert úgy tudunk formába lendülni, hogyha hozzuk ezt a lelki pluszt magunkkal.
Így van.
De meg is jön a nagy kérdés, hogy mi lenne a jobb, inkább az első évében mondjuk Borbély Balázsnak összeérni a csapatával egy jó konferencialiga szerepléssel, mondjuk, vagy tényleg, és az a jó konferencialiga szereplés, azért látva ott a csapatokat azért nem megbántva senkit, de hát ott akár a 8, meg a még távolabbi cél is lehet akár reális, hogyha
most
úgy sikerül
a... Mondjuk éppen Monakóval játszott volna a Fradi.
Egy-két jó csapat mindig van ott a konferencia ligában, azt tudjuk. Általában ők játszák a döntőt, igen, de ott azért a legtöbb az ilyen futottak még kategória, akiket elvileg a Fradi papíron meg tud verni. Úgyhogy vagy marad ugye az Európa Liga.
Hát az már hazai pálya.
Igen, de megint csak azt érdemes megnézni, hogyha visszakanyarodok az elejére, és azt mondom, hogy na most nagyon pragmatikusan nézzük, hogy a Ferencvárosnak mennyi, vagy mekkora összeget kell összelapátolni a nemzetközi szereplésből, és az meddig tart a konferencialigában, és meddig az Európa Ligában. Nincs akkora a differencia a két kisebb kupasorozat között, mint a BL és a két kicsi között, de azért van. És ha én pragmatikusan gondolkodnék ferencvárosi vezetőként, akkor azt mondanám, hogy gyerekek, inkább a nehezebb feladatnak menjünk neki, és ha már az látszódott, hogy tavaly sikerült tovább jutni az alapszakaszból, akkor mindenképpen azt érdemes, mert egyszerűen a konferencia ligába olyan messzire kéne eljutni. Nincs előttem az idei táblázat, de megígérem, hogy a következőre felkészülök, és elhozom a konkrét számokat.
Majdnem a különbség, mint a BL, meg az EL
között. Nincs akkora, nincs akkora.
Tehát exponenciálisan akkora.
A szület utára már megnézem. De hogy szerintem egyértelmű, hogy mivel kapacitását tekintve a Ferencváros képes továbbjutni a csoportfázisból, ezért én azt mondom, hogy az Európa Liga egyértelmű prioritást élvez.
Hát ahhoz már majdnem
meg kéne nyerni a konferencia ligát. Nem kéne, de elődöntőbe kéne jutni, hogy egy alapszakasz továbbjutással pénzben tudják konkurálni. Na mindegy, de megint a Fradi jutott oda, mert a Győr például nem, de ha már itt Csilla citáltad a tegnapi adást, én annyit mondtam ott, hogy arról beszélgetünk, hogy hát a Győr hát végig is 0-1-ről játszik, tovább tud jutni, a Fradi meg hát előnybe van, de mondtam, hogy a Győr az pontosan ugyanúgy áll, mint a Zsabzse, és a Fradi meg pont úgy áll, mint a Riga. Tehát ahhoz nagyon jó kell alakulnia mindennek, hogy mind a két magyar csapat tovább, és ehhez képest aztán pontosan ugyanaz történt a két meccsen, csak miután az egyiknél itt volt az előny, ezért a Fradi tovább jutott, a Győr meg nem. De hogy egy Vikingur, Reykjavik, meg a luxemburgi társaság, meg a Riga, ezek külön-külön mind gyengébbek mondjuk, mint a Vojvodina, és a Klaksvik jött volna, tudjuk, hogy Klaksvik meg Fradi, de azért mindent összevetve az ugye egyszerű csoda volt már nekik.
Hát ezek után, igen. Amit láttunk most a Győrtől? Tehát szerintem a Klaksvik se lett volna könnyebb.
Ja, hát ennek a Győrnek nem, de ennek a Győrnek, hát a luxemburgi még könnyű volt, mert azok tényleg katasztrofálisak voltak, de az összes többi az...
De ott az első meccs nézett ki igazán jól, tehát ott a másodikon már előjöttek a problémák, ja, de értem, hogy mire gondolsz,
de
persze.
Mondjuk ott volt, de első meccs nélkül nem biztos így nézett volna ki a második, tehát azt azért engedjük meg, hogy annál a csapatnál mondjuk jobb a Győr, de a Reykjavik meg a Riga meg akadt a torkukon.
Hát az borzasztó rosszul nézett ki ez a két párharc szerintem, tehát ez... Én azt gondolom, hogy most olyan sorsolása.
A magyar bajnok,
most olyan sorsolása volt, amivel reális volt, és mi is elkezdtünk azon gondolkozni, hogy végre hosszú idő után, vagy hát először ugye két magyar csapat lesz a fő táblán. Erre nem tudott egyszerűen.
A rájátszásban se
igen.
Mert ott már volt több magyar, volt három is. De
persze, de hát az önmagában semmit nem ér, persze. nem tudom, szerintem nagyon rossz volt látni tegnap ezt a győri csapatot. Nyilván azért az elmondható, meg hát a védelmükre kell azért azt mondani, hogy ugye Borbély Balázs is elment, rengeteg meghatározó játékosok, ugye Vitálist eladták, Bembuelit is hírbe hozták, hogy elmegy.
Singert
most pont ma reggel jelentették be Hollandiában, a Groningennél. Volt arról szó, hogy Gruber esetleg oda megy a Fradiból, erre Grubert ma bejelentették Belgiumban, tehát nem, nincsen jó kilátások ez az Eto'o. És én egy olyat is behoznék, hogy vajon lehetnek-e kiesési problémáik idén az NBA-ben, mert hogyha marad ez a teljes szétesése a keretnek, meg nem akarom megbántani a mexikói úriember, de hát nem egy túl szimpatikus így játékos szemüvegen keresztül, amiket hallunk.
Hát két fordul után vezették a tabellát, úgyhogy talán az NBA-ben nem. De...
Hát jó, de igen, de nem tudom, szerintem azért nem jó előélek.
De most megint el kell kezdeni újra csapatot építeni. Volt egy teljesen kész összerakott szuper csapat, már magyar viszonylatban, és azt gondolom, hogy ez a Vitális féle, Borbély Balázs féle Győr, ez minimum egy konferenciáliga alapszakaszt a BL selejtezőből indulva, mert ez is kiverte volna a Reykjavikot, és gondolom, hogy gyakorlatilag az Jóisten sem menti meg attól, hogy valahol főtáblás legyen. De ahhoz mit szóltok, mert persze vannak gazdasági törvényszerűségek, nyilván pontosan tudja minden csapat, hogy az eddig tervezhető bevételek kevesebbek, ezért gőzerővel adják el a játékosokat, hogy akkor ezt most akkor behozzuk ezt a kiesést. De ebből az adjuk el, mert ezt a Fradi is ezt csinálja, csak a Fradinak mondjuk bővebb volt a kerete, tehát ennyiből jobb dolga van, meg ahogy a semmiből egy Abufanit, aki ott volt, csak nem játszott, tudtak tavasszal játszatni, most a semmiből egy Romance-t, vagy a semmiből egy mindig sérült Kejtát, ilyeneket elő tudott húzni a Ferencváros, úgyhogy nagyon nem kellett játékost igazolnia. Viszont sokan elmentek, de a Győrnek azért nem volt ennyire mély a kerete, tehát ott azért egy ilyen Vitális, Csinger, adott esetben Bembuáli, vagy Tóth Rajmund, de már Sönről is szó van, tehát kinevelt végül is négy magyar válogatott, Sönt nem kellett válogatottá nevelni, mert volt korábban, de most ebből a négyből lehet, hogy egy sem marad. Így van, lehet, hogy egy sem marad, akkor onnantól azért nem igyeljük a mexikói embert.
Nem, de hát a Győrnek azért lényegesebben kisebb a megtartó ereje, mint egy Ferencvárosnak, tehát egyébként ez mindig egy
Na jó, de magyar bajnok vagy, akkor legyen valami megtartó erő.
Vagy legyen kalkuláció, mert egyébként ugye ez egy nem ebben a helyzetben, hanem ez egy általános probléma helyzet minden klubnál, az olyan esetek, amikor egy kifutott túl jó eredményt kell átplantálni a következő idénybe. Tehát az azt jelenti, hogy nagyon szépen fut hozzá, mert összeszokik a csapat, elkapják a flót, mi egymás mennek, és megnyerik a bajnokságot, de utána a folytatás ugye az egy nehezebb verzió lesz, hiszen jön az európai
hát
szereplés.
Főleg így lesz nehezebb.
És az hagyján, hogy elvileg kettős terhelésnek vannak kitéve, de annak is ki vannak téve, és ez egyfajta előkalkulációt igényel, hogy akkor, amikor megy a szekér, akkor azért felkeltik az érdeklődést, és azt pontosan tudják magukról, hogy milyen a saját megtartó képességük, és azt is tudják, hogy a játékosoknak mi a vágya, a mit szeretnének elérni a karrierükbe, stb. Tehát ott már kalkulálhatnak azzal, hogy akkor a következő fázisban ott ami ugye egy ilyen minimális a magyar csapatoknak, egy ilyen minimális kis időszak, már júniusban már szinte felkészülés van. Tehát, hogy ezeket a játékosokat meg tudják-e tartani, együtt tudják tartani a csapatot, vagy nem.
Mert a játékosokon múlik szerinted?
Sokszor igen.
Nem azon inkább most, hogyha Borbély Balázs személye, hogyha ő marad volna?
Nem hiszem.
El tudod képzelni, bocsánat, az, hogy a Borbély Balázs marad, akkor is távoznak a magyar válogatott játékosok?
Hát miután itt a klubvezetők terve is az volt, hogy pénzt kell csinálni játékos eladásból, én simán el tudom kérni.
És jó, a kettő összefügg, nem?
Persze.
Jó, de hát nem véletlenül a Borbély.
Jó, de közben meg arról is szó van, hogy azzal a kerettel esetleg eljutottak volna egy Európa Liga főtáblára, vagy egy konferencia liga főtáblára, ahol megtermelték
tavaly,
volna azt
tavaly
a pénzt.
Nyáron, amikor nem voltak bajnokok, akkor majdnem bejutottak az alapszakasz.
Rapid ellen
kaptak
ki. Na most igen, de hát éppen ez
úgy, hogy nem a BL selejtezőből indultak.
Na jó, csak kalkulálni, tehát azt előre lehet kalkulálni, hogy mondjuk elvesztik az edzőt, és ráadásul itt az a szerencsétlenség történt meg, kalkulációt tekintve, hogy Borbé volt az első távozó. Tehát ott már lehetett kalkulálni, tehát ott a játékosokkal már egyesével lehetett beszélni, hogy gyerekek, itt van, ez a helyzet áll elő, maradnátok, mennétek, és meggyőződésem, hogy a többség kb. Úgy matekozott, hogy hát ha a BL főtáblára odaér, akkor még nagyot tud dobbantani, amire azért lássuk be, igen kicsi volt az esély, de De nem volt, nem húzódott meg, én legalábbis úgy látom feltétlen B terva mögött, hogy ha elvesztik az edzőt, akkor ez láncreakcióban hogy fut végig a kereten, illetve a láncreakciót hogy pótolják vissza. Tehát, és azért gondolható, hogy ezek a játékosok, akik Győrben vannak, nem mondják azt, hogy á nem, mi mindenképpen maradni akarunk. Tehát akiknek nemzetközi piaca van egy ilyen eredmény után, azokat már csak azért is el kell adni, mert nem tudja amúgy se a klub megtartani, másrészt meg az a lehető legrosszabb szenárió, hogyha úgy játszik valaki egy csapatban, hogy nincs hozzá kedve, mert már fejben nincs ott, mert egyébként ő szeretne egy szintet lépni.
Hát profi mondjuk, játékos, nem? Karrierjét
építik. Hát az lehet, de mondjuk 29-ig szerződése van, csak most mondtam valamit, akkor azért futballozzon.
Igen, akkor egyfajta megelőző csapást lehet végezni, tehát a Győr, amelyik egyébként tudhatja, hogy milyen költségvetéssel számol, és azért meggyőződésem, hogy még a játékos eladások nélkül is egyébként a magyar NB1-ben nem a gyengébbek vagy az alacsonyabb költségvetésű klubokhoz tartoznak, tehát, és most nem ötleteket szeretnék adni, akkor első körben nyugodtan szétnézhetne az NB1-ben. Mert ott már meghatározó, megbízható játékosokat tud választani a kulcspozíciókra, mert egyébként az a pénzmag, ami rendelkezésre áll légiósokra, hát az ott már egy ilyen szürke zóna, vagy egy ilyen zavaros, tehát ott nem biztos, hogy Ben Bualikat sikerül kifogni, de akkor én azt tettem volna adott esetben, hogy már jó előre felkészülve erre a távozó hullámra, most ilyen pongyola a kifejezéssel megpróbálom lerabolni az NB1-nek az ígéretes felhozatalát.
Gondolunk itt mondjuk Gruberre is, akinek a neve már felmerült.
Hát Gruber válogatott játékos, most persze ettől még fiatal, de azért nem, szerintem nem rá gondol.
Igen, nem feltétlen, de mondjuk azt meggyőződésem, hogy a Győr el tudna hozni Paksból, vagy Pakstól olyan játékosokat.
Jó, de a Fraditól már nem.
Nem a
Fraditól. Már csak azért is, mert a Fradi oda se adná.
Meg elsősorban magyarokra gondolok, tehát igen. Hogy igen. De ez szerintem, ez a kalkuláció, ez nem igazán történt meg szerintem. És egyébként ennek ráadásul pláne nem érzem életszerűnek, hogy ez megtörtént volna, mert egy mexikói embert hoznak ide, akinek aztán tényleg fogalma nincs arról, hogy a magyar NB1-ben tavaly milyen hullámokat vetett a bajnokság.
Egyébként azok a kollégáim, akik jártasabbak, esetleg például megyőriek, jártasabbak az ETO belügyeiben, azok mind azt mondják, hogy amúgy Efraim Huer ez egy kifejezetten népszerű, kedvelt ember a kereten belül, és hogy nagyon jóban vannak vele a játékosok. Tehát egyáltalán nem azt, amit a kommentelők írnak, hogy na hát ez ott odajött, aztán minden szétver, meg mit nem.
Mindenki a vitális esetből indul ki.
De például Csesztergi Balázs mondta, aki például Győri, ugye sportrádiós kollégánk, hogy őneki meggyőzése, hogy ez egy eltervezett álbalhé volt, mert úgy is tudták, hogy megy a vitális, vele kockázat nélkül összerúghatta a port, viszont így összezárta a csapat, úgyhogy aztán így volt, vagy nem így volt, azt nem tudom, mert ez nem változtat azon, hogy a konferencia ligába se sikerül végül bejutni a Győrnek.
De azt kimondhatjuk, hogy ez csalódás, nem?
Hát óriási. Hát erről a bajnoki ág az olyan gyenge, hogy nem igaz. Hát mert a valódi bajnokok azok nem is elejteznek. Persze. A nagy nemzetek bajnokai, hanem ott vannak a BL főtáblán, de ha a kicsit kisebbek, azok a rájátszás körbe lépnek először pályára, tehát akikkel itt találkozni lehet, egy izlandi bajnokot kellett volna megverni. Most persze Izland az nem Luxemburg, vagy nem Liechtenstein, de mondjuk nem is Hollandia. Szóval ott azért lett volna mit keresni. Szóval szerintem ezt Győrbe ezt kicsit elrontották.
Nem kicsit, igen. Jó,
mit mondjuk a Debrecenről, amelyik szintén, amire oda jutott, hogy akkor európai kupa, és akkor minden oké.
Hát hétvégén lehet majd őket sűrűn egy mondatban említeni, mert Debrecen Győr lesz ugye majd vasárnap, úgyhogy...
De azon gondolkoztam, hogyha nincs az a Zsuzsák fejes gól, ami ugye, mint tudjuk, a 39 éves Zsuzsák Balázs élete első fejes gólja, és azt a meccset nem nyerik meg a Nyíregyháza ellen.
De gyenge meccs volt az is, uram.
Hát, oké, de akkor hogy állna Gert Remmel és az ő most korszakot nem mondok, de az ő regnálása úgy a klubvezetők előtt, mert amit egyébként európai kupa szinten is, meg a bajnokságban is ezt leszámítva a Debrecen letesz az asztalra az idén kezdet óta, az mondjuk olyan túl sok.
Hát könnyen lehet, hogy a keleti rangadó után még most a hétközi kupa meccs előtt megköszönték volna a munkáját. Tehát ha ott nem nyernek. Tehát az simán benne van a pakliban, igen. Főleg, hogy a ki is kapnak, mert még egy döntetlenel még azt mondják, hogy oké.
Hát aki kapnak, akkor nulla ponttal állnának.
Három forduló nulla pont, és hát most ugye a Győrt fogadják, ami szintén, hát most itt talán, hogy a Győr mindenkit eladogat, így kétesélyes, de tehát alapból a szezon előtt azért inkább azt mondtuk volna, hogy a Győrnek áll a zászló.
Most is. A szezon előtt
most is azt mondanád? Hát egyértelműen? 18-20 éves fiatalokkal is? Mert azért...
Szerintem igen.
Hát, uh-huh. Akik ügyesek, egy... csak túl sokan vannak.
Igen. Tehát a Győr egyébként a magyar porondon nem olyan szégyen teljes, mint a, ja, mint a nemzetközi.
Egy döntetlen, egy győzelem, tehát, meg egy elhalasztott.
Igen,
meg.
És ráadásul egy ilyen román nyert meccs.
Igaz, a Nyíregyházi az meglepő volt, igen, valamilyen szinten, igen, az ennyire sima lett, igen.
Igen.
Főleg úgy, hogy a Nyíregyháza meg ugye győzelemmel kezdte a bajnokságot az Újpest ellen fordítva. Nyíregyházának az egy jó fél ideje volt, a második a,
hát a Győr ellen, az Újpest ellen. Hát a Győr ellen 60 percig szerintem a Nyíregyháza kiválóan játszott. Tehát most függetlenül attól, hogy kapott gólt, de ez a, ilyen különbség, ez az utolsó percekben lett ilyen különbség. Tehát ez nem volt egy 4 gólos különbség ebbe a meccsbe. Szerintem. Na mindegy, hát most ez aztán legyen végképp a Nyíregyháza baja, meg a Győr baja, meg a Debrecen baja. Ahhoz mit szóltok, hogy hát, ahogy már említettük, hogy ugye Gruber Belgiumba szerződött, Singer Hollandiába, de azért nagyon sok MTK-tól nagyon sokan mentek külföldre, légiósok is mentek el, tehát nagyon aktívak a magyar klubok a külföldi átigazolási piacokon, és nem input, hanem output.
Ennek örülünk, nem?
Hát örülünk, persze.
Örülünk, de az NB1 színvonala az eddig sem volt túl magas, de hozzáteszem, sokkal magasabb volt, mint mondjuk 10 éven, ezt meggyőződésem. De,
ott az esély, de fiatalok után... előtt, hogy
az, igen, szóval de szerintem is, tehát...
Hát a szórakoztatóvá teszi esetleg az NB1-et, vagy hasznossá, de színvonal emelkedés nem feltétlenül hoz.
De például, hogyha már színvonalról beszélgettünk, akkor gondoltuk volna azt, hogy 42 fokban ennyire gólgazdag meccsek lesznek itt az NB1-ben?
Tehát hogy, szerint... hogy a védők fáradtabbak? A védőket hát jobban a védők megviseli a hőség, de mint most a csatára.
Igen, de támadóként sincs kedved nyilván 42 fokban futni. Tehát,
akkor hogy, ez... hogy van ennyi gól?
Hát igen, ez a kérdés, hogy ez mégiscsak azért a színvonal az úgy látszik, hogy annyira nem csökkent. Aztán voltak már sajnos 0-0-ás meccsek, úgyhogy ezt sem mondhatjuk, de...
Azért önmagában egy 10 gólos meccs még nem jelent hatalmas színvonalat.
De szerintem egy szurkoló szívesebben megy egy 10 gólos meccsre, mint
jobb.
Egy 0-ás.
Attól függ, melyik oldalra, tehát igen.
Meg az a szurkoló, amelyik nem kapott már addigra hőgutát, amire ennyi gól lett, mert a szurkolóval szemben legalább. Mert a szurkoló az nem feltétlenül egy élsportoló, akinek a szervezete talán jobban bírja a meleget. Na jó, de ez a meleg most már lassan kifut, tudom, hogy
abszolút,
még,
igen.
Most még meleg van, de örökké nem fog tartani, úgyhogy meg hát azért elvileg most már talán lehetne este játszani, nem tudom, bár nem játszanak most se, nem, mert most is még...
Már még a jövő héti fordulókat is úgy tették szerintem, hogy az energia megtakarítás miatt, nem? Az is 17-30-as meccsek lesznek.
Igen. Hát ha már itt tartunk, ugye a Fradi újra halaszt, de most ezt jogszerűen megteheti, mert ugye a rájátszás körben nem is kell engedélyt kérni ott.
Automatikusan 48 órán belül.
Alasztap, sírt, nem is tudom, honvéd elleni, nem a mostanit, hanem a következő.
Most már Zalaegerszegen mennek hétfőn.
Igen.
Így van.
Ugye, hétfőn Zalaegerszegen, csütörtökön meg Trabzon.
Igen.
Valaki kérdezte, hogy biztos, hogy csütörtökön játszik a Fradi? Azt mondom, hétfőn bajnokit játszik, tehát csütörtöknél előbb a semmi körülmények között. És nem ezt halasztja, hanem a következőt. De a Zsabzsa is halasztott, azt hiszem, például egyébként.
Hát itt egyébként nagyon tolódnak ám a naptárba, itt az eleje, az, és nem csak itt, tehát ez ilyen dominó effektként így végigszalad, mert például a Real Madrid, amelyik ugye itt volt a Fradival játszani, szintén nem tudja elkezdeni időben a spanyol bajnoki programját, mert a kollektív szerződés miatt egyszerűen túl sok játékosnak kellene kellő pihenőt biztosítani, és ez nincs meg. De egyébként ugyanez a Barcelonára Betis, tehát így most a spanyol bajnokság úgy kezdődik, hogy gyakorlatilag a félmezőny, mivel...
A VB miatt?
A VB miatt, igen, mert azok, aki elődöntőig jutott, így van, aki elődöntőig jutott, azok gyakorlatilag túlcsúsznak
hát abban ugye ott vannak a spanyolok, akik azért igen. Legtöbb, igen. Nem a legtöbb, de az élcsapatok azért...
Igen. Mondjuk ebből a szempontból a Real nincs veszélyben, de a spanyolok miatt a Real nincs veszélyben.
De a Cucurella ugye most már Madridú, illetve hát a Bappék, Bellingham, Csuamení, tehát van ott azért... Van igen. Ott azért VB elődöntő.
Itt a lényeg, hogy ez így végig gördül Európa szerte, és akkor itt majd ezeket szépen kiegyengetik. Van az a játék, amikor egy ilyen négyzethálóban egy mező üres csak, és akkor így eltologatva a kis mezőket kell összerakni a képet. Igen. Na hát nagyjából így áll össze az európai
Decemberre rendben lesz.
Igen.
Na jó, van, hát akkor most nem megyünk hírekre, és aztán fogjuk folytatni, de már nem futballal, hanem jönnek a nagy EB-k, amik az egész hetünket egyébként úgy be is aranyozzák, ezt nyugodtan mondhatjuk.
Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű. Megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sport Rádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
Országos csúccsal döntős a férfi 4x400-as váltó az atlétikai EB-n. Hamarosan elkezdik a bárkák irányított elsüllyesztését a Dunán. Újra itt a Kánikula. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok.
Sporthírek.
Országos csúccsal döntőbe jutott a magyar férfi 4x400 méteres váltó a birminghami atlétikai Európa-bajnokságon. A Kovács Árpád, Pliszt Balázs, Csahóci Csanád, Molnár Attila összeállítású négyes futamában a negyedik helyen ért célba, és az ötödik idővel biztosította helyét a fináléban. Bogdán Anna Bell összesítésben 22. helyen zárta a női gerelyhajítás selejtezőjét, így nem jutott döntőbe. Remekül sikerült viszont Kriszt Sarolta és Szűcs Szabina bemutatkozása a női hét próbázók versenyében. Két szám után Szűcs a 14., Kriszt a 15. helyről várja az esti folytatást. Sárkány Zalán és Betlehem Dávid is bejutott az 1500 méteres gyorsúszás holnapi döntőjébe a párizsi Európa-bajnokságon. A leghosszabb medencés szám mai előfutamából a 800 méteren bronzérmes Sárkány összesítésben a negyedik, Betlehem pedig a 7. helyen lépett tovább. Senánszki Petra pedig ma délelőtt az 50 méter gyors előfutamában harmadik lett és tovább jutott a középdöntőbe, akár csak 200 méter pillangón, a címvédő Milák Kristóf hiányában Kós Hubert és Márton Richárd. Kokas Fanni viszont búcsúzott előfutama után 100 méter háton, első felnőtt világversenyén. Az úszó EB 18 óra 30 perckor kezdődő esti programját a Nemzeti Sportrádió, fél 8-tól pedig az M4 Sport is élőben közvetíti. Csinger Márk, a Győr egyszeres magyar válogatott középhátvédje, a holland labdarúgó bajnokságban szereplő Groningen együttesében folytatja pályafutását. És szintén ma reggel jelentették be, hogy Gruber Zsombor a Ferencvárostól a belga élvonalban szereplő Lelouvier csapatához igazolt. A 21 éves csatár eddig 3 alkalommal szerepelt a felnőtt nemzeti együttesben, és 3 éves szerződést kötött új klubjával.
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
Rövidesen megkezdődik Paksnál a helyszínre érkezett bárkák irányított elsüllyesztése, amivel több centiméterrel emelhetik a Dunavíz szintjét, közölte a kormányfő. Magyar Péter arról beszélt, hogy a szakemberek megfeszített tempóban dolgoznak a Dunai fenékküszöb kialakításán. Hozzátette, a rendkívül összetett beruházásban több százan vesznek részt. Szíj László és Mészáros Lőrinc cégei segítséget ajánlott fel a paksi atomerőmű biztonságos hűtővíz ellátásához kapcsolódó munkálatokhoz, írja a Telex. A Duna aszfalt 1000 tonna terméskövet és 2 úszályt biztosít. Míg a Mészáros csoporthoz tartozó DC Term hajókkal és szakemberekkel vesz részt a munkában. Garancsi István cége, a Market Építő ZRT tegnap 10 000 tonna követ ajánlott fel a munkákhoz. Magyar Péter miniszterelnök tegnap közölte, hogy több kisebb cég mellett az osztrák Strabag és a Kész ZRT is segíti a paksi munkálatokat. És hiányolta a 3 nagy hazai építőipari vállalkozó cégeinek felajánlását. Úton vannak a tesztpályára a Gyesev új Intercity motor vonatainak első darabjai, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a járművek Lengyelországban készülnek, és Romániában próbálják majd ki azokat. Az új vonatok közül 11 a Budapest, Győr, Szombathely, Sopron IC vonalakon áll forgalomba jövőre. Az érintett szakasz teljes flottáját 2028-ig cserélik le.
Közlekedés.
Két személyautó ütközött az M0-as autóút keleti szektorán az M4-es autóút csomópontjánál. A 41-es kilométernél az M5-ös autópálya felé vezető oldalon a belső sávot lezárták. A torlódás már közel 5 kilométeres.
Időjárás.
A hétvégére visszatér a kánikula. A sok napsütés mellett csak elszórtan lesznek gomoly felhők az égen. A szél ma főként az Észak-Alföldön, holnap kezdetben a Dél-Alföldön, majd a Dunántúlon élénkül meg. Hajnalban 10-17, napközben 30-35 fok várható. A Balaton és a Tiszató 25, a Velencei tó 24 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör. A hangadók rangadója. A Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
A Nemzeti Sportkörben pedig Szabó Csilla, Gyenge Balázs és Erdei Márk, a mikrofonnál Elpap István. Futballt kiveséztük, fradisztunk, győröztünk, de Birminghamben és Párizsban, pontosabban Saint-Denisben is nagyon komoly dolgok történnek a héten. Így például tegnap is, de akár ma délelőtt is, mert azért tudjuk, hogy nagy a távolság az Európa és a világbajnokság között atlétikában és úszásban, és helyén kezeljük az itteni eredményeket, de azért azt jó látni, hogy Európában azért ott vagyunk. Mondjuk ez főleg az atlétikára vonatkozik, mert úszásban azért azt gondolom a világon is ott vagyunk, csak Európában még jobban ott vagyunk. Hát akkor kezdjük a legfrissebbel, ez a 4x100-as férfi gyorsváltó, amelyik hát egy akkora Európa bajnoki aranyat nyert tegnap, hogy le a kalappal. Láttátok-e, hogy értétek meg a dolgot?
Igen. Fradi meccsről kapcsolatunk volna át. Hát ugye ennek a váltónak van egy története, hogy
nem is rövid
története, ugye ha jól tudom 2022-ben voltak utoljára együtt így négyen, és itt volt a nagy kérdés, hogy
magyarul a Milák azóta nem úszott váltót.
Így van, tehát a nagy kérdés az volt, hogy a Milák Kristóf beszáll-e ebbe a váltóba, és olyan érdekes, hogy a Kós Hubert versenyzőként tett borzasztó sokat azért, hogy ez a váltó...
Gesztus hátán
volt ugye egy nyilatkozata is korábban, hogy mennyire jó lenne, meg hogy ő nem érti a Kristófot, hogy miért nem száll be a váltóba. Én egyébként most úgy érzem, hogy annyira szeretetteljesek, meg annyira rengeteg gesztustevőek voltak a többiek, hogy szerintem lehet, hogy ez most a Milákra is hatással lesz. Tehát, hogy egy kicsit visszakaptuk őt, mert...
Hát bízunk benne.
Igen, és ezt én például abból a nyilatkozatából szűrtem le többek között, hogy utána ugye nyilatkozott most is, és mondta, hogy amikor meglátta azt, hogy a Nándi mit hozott, hogy hozta be a csapatot, akkor mondta, hogy hűha, és akkor úgy ugrott be a vízbe, hogy azt mondta, hogy még őt is feldobta az, hogy a Nándi ekkorát úszott. Tehát lehet,
hát pedig
hogy
ahhoz sok kell, hogy Milákot valami feldobja.
Így van, nem?
Hát dehogy nem, persze.
Tehát az, hogy ő,
hát ő aztán individuum.
Tehát ahogy ezt ő kijelentette, hogy azt mondta, hogy húha, és úgy ugrottam be, hogy már én is...
Bocsánat, de azt is kijelentette, hogy de úgy ugrottam be, hogy nem voltam benne biztos, hogy nem váltottam-e túl.
Igen.
Tehát igen, azért volt, és nézegették.
Mondta, hogy végizgultam.
És nézegették is, mert nem írták ki egyből az eredményt, tehát ott nagyon igen. Határól lehetett, de hál' Istennek itt most minden, ami kezünkre játszott.
A Gyurta Dánieltől majdnem átvette a váltást.
Igen.
Szerencsére ezt megúsztuk.
De úgy gondolom, hogy ez a mondata, ez most talán nekünk is egy kicsit visszahozta.
Nem, ez jó volt.
Hozta a Milák Kristófot. Igen, beszél. Igen, már mondjuk első nap azért, igen, tehát
nem csak, első nap az a kérdés. Egy hete itt a rádióban éppen arról volt szó, vagy téma volt, hogy miért nem úszik váltót, és miért nem nyilatkozik. Na most ehhez képest...
Pipa.
Minden pipa.
Mondjuk a miért nem nyilatkozik, az azt mondom, azt én megengedem, Darni se nyilatkozott. Azt mondom,
na jó, csak, ne de nyilatkozzon. Nem, ez most csak témaként
mondom. De a váltó az más. Már csak azért is, mert a váltó az nem Milák kontra szövetség,
van, bárki.
bárki, főleg média, vagy szurkolók ügy,
nem az csak csapat,
hanem az egy kicsit annál több, és itt Kós tényleg mindent megtett. Ő minden front, nem most, már két éve is.
Így van.
Ő azóta kapacitálja, azóta ő nyilatkozik, mert ő ugye nyilatkozik, igen, ő mindenkinek, igen, hát ő egy ilyen teljesen példás mindenféle szempontból. De most már Németh Nándi, Szabó Szebasztián nem, de ő mindig ilyen csendesebb, igen, de igen. Németh Nándi is oda-oda pakolt.
Igen.
És én akkor arra gondoltam, hogy na ez meg nem tesz jót. De igen. Aztán kiderült, hogy most szerencsére megnyerte a 100 pillangót Milák, bár aztán előtte született meg a döntés egyébként, hogy úszik váltót.
Azt már délelőtt
tudtam. Igen, akkor jött a hír. És azért ne felejtjük el, hogy ifjabb Kós és Jászló Ádám is Európa bajnok innentől, hiszen délelőtt Kós Hubert csapat sem úszott, igen, és Milák sem úszott.
Mert hogy ez a csapat ez nem működne egy szélesebb összefogás nélkül, mert hogy ezek
igazán,
a versenyzőink...
Az igazán nagy nemzetek nem abban az összeállításban úsznak délelőtt.
Hát majdnem négyszer, hanem hatszor, mondjuk.
Yeah. Tehát ők nem tehetik meg, hát mondjuk tegnap a Hubi mondjuk meg is érezte az, hogy túl sok volt, mert igen, azt mondta persze is, hogy előtte az egyénibe azért kicsit haloványabb volt, mint ahogy tervezte, de ugye ő azt mondta, hogy ő neki ez az Európa-bajnokság a 2027-es és 2028-as versenyprogramnak a tesztje. Úgyhogy most tesztelünk szépen.
Bobo Menember kísérletét.
Így van. De egyébként az, hogy azt mondta a váltó után, hogy ő most ennek örül a legjobban.
Az fantasztikus. Nem? És látszott is, hogy annak
igen,
körül.
Hogy a váltón, most a Hubertről beszélsz.
Igen. Igen.
Hogy a váltónak örült, hogy összejön.
Mondd igen neki már. Igen, nyert ebéd.
Hadd tegyem hozzá, hogy ha még 20 métert kitart a lendülete, és megdönti Aaron Pearsall világcsúcsát 200 háton, akkor lehet, hogy azt egy polccal e fölé helyezi. Lehet, nem biztos.
De igen, az nem biztos.
De hát igen, de az egy másik. Az egy másik extra lett volna,
más dimenzió.
De most mindegy, mert azt majd megdönti Pesten, vagy Los Angelesben.
Hát az nem lesz egyszerű abban a cápadresszes világrekordot megdönteni, úgyhogy... Hát,
de 100, már közel
170-ig
van.
Már megy neki.
Hát így
igen,
van,
igen
így
de
van.
Ott az utolsó hosszon egyébként, hogy ment a világrekordos csík, vagy a vonal azért, az nem nézett ki jól.
Nem nézett ki jól, de ugye most ugye a tesztről beszélünk, erről pont tegnap már beszélgettünk, hogy ugye utána ő annyira szépen látszódott, igen, hogy az első úszás, igen, meg a második úszás között mi volt a különbség, és utána megmondta, de egyébként most egy cápadresszes... Így van, egy cápradeses világbajnokságot csak úgy tudsz megdönteni, hogyha ami a csövön kifér az első millimétertől az utolsó.
Igen, azt mondta, hogy túlságosan megnyomta az elején.
Érdezze meg igen a Milákot, ő így döntötte meg a Phelpsét. Ott van kéznél.
De annyira
kéznél
közel van, hogy most már tudják, hogy
ez már látótávolság, tehát ez előbb vagy utóbb, főleg egy ilyen szakmai műhelyben dolgozik, ahonnan Phelps is kinőtt, ugye.
És Milák egyébként szerintetek elengedi ezt a 200 pillét?
Azt már elengedte.
Elengedte? Azt ki. De ez annak köszönhető, hogy az olimpián óta, vagy az olimpián csalódott magában, hogy csak ezüstérmet szerzett?
De az olimpiára, mert én úgy gondolom, hogy nem én gondolom így, mert ezt akárkivel beszél az ember, ezt megerősítik, hogy erre az EB-re Milák azért felkészült. Nem úgy, mint Tokióra, meg nem úgy, mint Kvangzsura. De azért felkészült. Párizsra nem készült fel. Párizsba vitte a lendület, az addig befektetett, évszázadok befektetett munka, az vitte. Százon elég volt egyébként, persze az is, győzelmet nem kell magyarázni, de az sem volt önmagától értetődő, persze, hogy százat meg fogja nyerni, 200-on megverték, de 200 az már más jellegű munka. Az meg Milákban szerintem talán most nincs benne, de sprinternek viszont extra, tehát az kiderült gyorsan is.
50-en is.
Igen, a váltóban is időarányosan csökkennek.
Meg ez a lendület, amit mondtál, ami Párizsig kitartott, azért azt neki is tudomásul kellett venni, hogy ez nem fog örökké kitartani.
Igen, hát azért mondom, hogy idővel arányosan távok csökkennek.
Így van, vissza kell állni.
De a legfontosabb, hogy a kedve jöjjön meg az úszáshoz, igen, és mindenki ezt pedzegelt, és tulajdonképpen látszik az arcán, hogy most egy kicsit vissza, én ezért bízom nagyon, hogy a régi Milák nem fog már egy olimpián 4 aranyat nyerni, amit Párizsban nyerhetett volna mondjuk, ha úgy készül föl, mint korábban, de Los Angelesben is nyerhet aranyat, jövőre Budapesten a VB-n is nyerhet aranyat, ha csak így dolgozik, mint most, és mondjuk egy-egy váltót is még mellette bevállal, talán ahhoz is meghozta a kedvét ez a tegnapi arany.
Meg ez a Németh Nándi is nyilatkozott, amit ugye mondotta a Milák, amit nyilatkozott az úszás után, az azért is volt jó, mert azért akarva akaratlanul azért tudjuk azt, hogy ez a Milák-Német ellentét a váltón belül azért megvan, hogy Németh Nándi azért, hogy fogalmazzak szépen, nem a kedvenc versenyzője valószínűleg Milák Kristóf neki, és...
De Németh Nándi is szerencsére egy jó gyerek Németh Nándi, tehát nem az van, hogy két öntudatos
ember feszül egymást. Abszolút, de ezzel Milák is, mintha üzent volna neki is, tehát hogy ez nem csak nekünk, mint szurkolóknak üzent, hogy itt
nagyon, nagyon, jó, nagyon jókat mondott. Tehát nem csak beszélt, ami már önmagában ugye egy világszenzáció, hanem annak a mondjuk az is, hogy és mi lett volna edzek. Tehát igen. Az persze pikült volt.
Igen.
Azt nem mondta ő se komolyan.
Meg az jól hangzik, igen, csak az... nem igaz.
De az, hogy igen. Azt mondta, hogy láttam, hogy a Nándi mit úszik, az viszont egy nagyon, nagyon komoly, nagyon jó pozitív üzenet, szóval ez tetszett nagyon világban, hogy ezt így kijött belőle.
De hogyha figyelitek egyébként az első napi nyilatkozatok, azok még merevek voltak.
Persze, ott még no comment.
Meg kijavította az úszószövetséges riporternő, stb. De tegnap este megtört.
Felszabadult. Igen. Már vízben is látszott igen. A fején. Mondjuk igen. Így örülő.
Igen, van az a mém interneten, hogy akkor nem tudom kinek az arcai, és akkor különböző...
Steven Seagal, azt hiszem.
Nem arra gondolsz.
Én arra, hogy örül, bosszus, és ugyanaz a húsz arc.
Igen.
De nem ilyen volt világ tegnap, tehát tegnap látszott rajta, hogy ez neki is, ez a nap, ez piros betűs.
Egyébként én annál az ebédlőasztalnál szívesen visszamennék, vagy az ebédlőasztalhoz szívesen visszamennék, ahol Szabó Álmos mondja neki, hogy figyelj Kristóf, mi lenne, ha este, mondjuk, ha van kedved, esetleg az a váltó, tehát 4x100, és akkor az ott milyen lehetett az a beszélgetés, mert elvileg a Kristóf egyből rávágta, hogy persze. Lehet, hogy azóta ő nem kérdezte meg Szabó Álmos, tehát az egésznek a... egész hibáknak, amit eddig
történt. Az ember, aki semmivel, senkivel, sohas nem, de nem csak szab. Tehát az az ember, aki senkivel, de ez értsd a szövetségkapitányát, az elnökét, a klubvezetőjét, tehát most a sajtót főleg, senkivel sem beszél.
Sós Csaba le is nyilatkozta az EB-t megelőzően, hogy kérdezték, szerintem pont Cseszegi Valás kollégák, akinek a nevét már említettük, itt volt benne a Sós Csaba szövetségkapitány, megkérdezte, hogy miért nem megy le mondjuk oda edzésére a Miláknak. Mondta, hogy hát ha én lemegyek, akkor a Kristóf hazamegy. Úgyhogy ez innentől kezdve egy nehéz sztori.
Inkább ússzon. De Sósnak is az a jó, hogy ha ilyen aranyakat nyerünk, ugye eddig van három, ha jól számolom, egy Kós, egy Milák, meg a váltó. Tehát ebből még lehet, mert ugye még jön majd az a vasárnap, amelyiken ugye elvileg Kós az utolsó pillanatban dönti el, hogy a 200 vegyestől, vagy a 100 háttól lép vissza. Meglepődnék, ha nem 200 vegyest úszna, mert azt szeret is úszni, marsan nincs.
Én is azt mondanám, igen.
Igen, azt mondjátok, hogy inkább a vegyes?
Én szerintem
igen.
Vegyest fog úszni. Hát neki az az alapszáma.
Az oké. Okay. Kísérletben van.
Persze.
A hosszabbat, nehezebbet.
Hát igen, csak tudjátok, hogy most van ez a programmódosítás, hogy most már 50 méterek lesznek mindenhol.
De most erről az EB-ről beszélünk, igen. Nem arról, hogy az olimpián mit fog úszni.
Csak hogy a továbbiak szellemébe ugye nyilatkozta is, hogy nagyon gyorsnak érzi magát. Hát hogy most ő is vajon mire megy át inkább, hogy most inkább gyorsabb legyek, inkább elmegyek az 50 felé.
Hát egyelőre az a szám, ahol vitán felül a messze a világ előtt jár, az a 200 hát. Tehát az pont nem egy sprint szám.
Igen.
Tehát azért ez mint első mérföldkő legyen már ott a...
Igen.
Na mindegy, hát meglátjuk.
Meglátjuk.
Jelzem semmi jelentősége, hogy most ezen az EB-n itt Szent-Denisben ő melyiket húzza.
Mert messze van még az a vasárnap este, holnap este is még döntőzhet lesz.
Van.
700 pille döntő holnap, hogy esetleg sikerül bejutni.
De ott van Marsan is.
Hát ott van, igen, meg egy Márton Rihárd is, aki leúszta délelőtt Kóst ebben a számban. Ott még ugye lesz holnap este 50 méter gyors, Senászki Petrával, reméljük.
Meg 1500.
1500, az viszont biztos, hogy lesz Betlemmel és Sárkánnyal.
Ott tuti érem van.
Igen. Szerintem más döntő nem is lesz, már csak középdöntők holnap este, amik még érdekesek lehetnek.
Na, váltsunk atlétikára, mert... úszásban azért megszoktuk, hogy mindig van legalább egy magyar, aki EB-ken több, de egy világklasszisunk általában szokott lenni, szerencsére most van minimum kettő, de lehet, hogyha nagyon megvakargatjuk, akkor még több. De atlétikában hát volt egy Halász Bencénk, ez az 84-25, ahhoz nem kell EB-nek lenni, hogy azzal nagyon komolyan számolni kelljen. De például ma 4x400-at futottak a fiúk, az egyébként egyéniben döntős Enyingi Patrik nélkül. Nyilván ők érzik, hogy Enyingit mennyire. És Monár Attila az ott volt, és annyira ott volt, hogy ha ő nincs ott, akkor nincs döntőnk. Így viszont vasárnap az egész EB záró száma valamikor szokás szerint hajnalba, tehát 22-47, vagy mikor futják, az a 4x400 lesz, és ott Enyingi is lesz. Mégpedig a hírek szerint első futóként. ebből bármi lehet innentől. Hát nem bármi azért nem, de akár egy érem is lehet, igen. Hogyha...
Ötödik idővel döntős a váltó.
Tudom, de ennyi nélkül.
Igen, franciákat
kizárták.
És de... utána meg kivel voltunk holtversenyben, csak ugye nincs holtverseny, és akkor...
Britekkel. De minket előlébb soroltak, mert jobb volt ezredekre lebontva.
Ezredekre mi voltunk jobbak, igen.
De mondjuk hozzáteszem, ha valaminek semmi jelentőség, akkor ennek, ráadásul, ráadásul 4x400 még a pályabeosztásnak sincs különösebben, viszont annak van, hogy ez csak egyszerű matematika, hogy több mint egy másodpercet nyerünk ezzel az enyingi, a pihent enyingi belépésével, úgyhogy
hát ez
mindenki a tévé és a rádió mellé 22:47-kor
ugye ez
vasárnap.
A kérdés, hogy nagyon szoros volt az, hogy most bejutottunk a döntőbe, Attilának iszonyú nagyot kellett futnia, hogy az egyinki pihentetése, hogy akkor lapot húztunk,
hát,
19-re vagy...
Azért az ki volt számolva, hogy az a realitás, hogy bent leszünk, más kérdés, hogy jó szoros volt, tehát...
Nagyon.
Nem láttam élőbe, de megnéztem utána, hogy amikor már olvastam, hát hogy milyen szoros
akkorát, volt. Akkorát kellett hajráznia, hogy
hát az egészből annyit láttam, hogy a Molnár Attila átveszi a botot, és onnantól néztem az utolsó
kört. Jól látom most rajtatok a lelki szemeitek előtt megjelent, hogy mint Milák az utolsó hosszan ugyanúgy...
Hát a Molnár is.
Molnár Attila, köszönöm, óriási küzdő. Az utolsó 200 méteren leelőz mindenkit?
Mindenkit nem fog tudni, mert 4x400 az más, tehát nem az lesz, hogy egy tized van két ember
ha
között.
Ha megkapja a negyedik helyen mondjuk úgy, mint most, hasonló akkor érem jó lesz, helyzetben, akkor
érem lesz belőle, hát végül is EB negyedik egyénibe.
Így van.
Azt ne felejtsük el, hogy két egyéni döntőst tudunk felmutatni a váltóban. Még lenne egy hasonló szintű 400 gátasunk, akkor azt be lehetne rakni, de hát azért ne legyünk terhetetlenek.
És ugye ő nem volt elégedett a negyedik helyel.
Hogyne.
Tehát szebbet szeretett volna, úgyhogy most van miért futni. De ő maga is mondta utána, hogy jön a váltó, és mindent a váltóra teszünk. Igen. Tehát azt az érmet talán vasárnap.
És ugye fedett VB-n voltak bronzérmesek, de ott azt hiszem 4 induló volt, amiből persze nem volt, nem következett, hogy az a bronzérem megvan. Itt viszont azért lényegesen sűrűbb lesz a mezőny vasárnap. Mindent összevetve, ezt nem lehet eleget hangsúlyozni szerintem, hogy ez példása, hogy az Európai Atlétikai és Úszó Szövetség harmonizálta a két nagy nyári eseménynek a programját, mert gyakorlatilag sehol sem ütik egymást, amikor előfutamok vannak úszásba, véget ér, akkor kezdődnek az atlétika délelőtti programja, este ugyanúgy lepörög az úszás, és kezdődik az atlétika.
Pedig még időeltolódással is kellett számolni.
Hát egy óraja.
Igen.
De hát most azt azért ki tudják számolni.
Az ki.
De nem is emlékszem arra így az eddig életemből, hogy bármikor tekintettel lettek volna a szurkolóra vagy a televíziókra, hanem mindenki, ahogy esik, úgy huppan, aztán oldjátok meg.
Azért mert... megnézném a broadcastereknek a elmúlt időszakban a tanulmányterveit. Tehát, hogy volt olyan kalkuláció, hogy érdemesebb összemeccselni a kettőt, és valószínűleg kiderült, hogy na hát van.
Sokkal inkább érdemes egy csomagba árulni adott esetben a kettőt.
Vagy mind a kettő jól jár.
Hát persze. Tehát, persze.
A Takács Bogiról még nem beszéltünk egy 200 méterre.
Most fogunk.
Azért, mekkora eredmény volt már
feste. A gyönyörűen futó Takács Bogi, aki a végén ugye egy idő után azt mondta, hogy akkor örülök annak, hogy itt voltam, mert 55 év után futott ugye magyar nő EB döntőt 255 év, azt azért rágjuk meg, de viszont némi pici elégtétel azért, hát hogy százon lecsúszott, igen. Amiről ő is tehetett, meg pekje is volt. Ő is tehetett, mert nem rajtolt jól, de pekje is volt, mert egy századon múlt.
Hát ha múlt egy századon, de ez már így nem fog kiderülni.
Hát igen, és a 100 lenne a fő száma, ugye, amit most itt a 200-ban mindent megtett, de ott látszódott is, hogy annyira gyönyörű eljött, meddig 150-ig?
Igen.
Kb. 150-ig. Fantasztikus volt. Hát utána már sok. Tehát egy kicsit sok volt neki.
Igen, az nem az ő távja.
Hát a 100 a fő távja, én annyira persze. Szomorú volt amiatt, hogy...
Hát meg kell... az Európa a fő szintere, mert mondjuk azért százon VB-n, olimpián, európaiként gyakorlatilag...
Hát ott
gyakorlatilag...
maximum egy európai van egy döntőben, a jamaikaiak, az amerikaiak, igen, meg egy másik afrikai ország mellett.
És az nem a Bogi, hát. ott egy 24-es elődöntő lehet a célja, ahova egyébként adott esetben jó futással lehet jutni, de egy EB-n viszont realitása döntő, úgyhogy nyilván ez is volt.
És a lányoknak is lesz még egy váltójuk.
Hát persze.
Fut a Kozák Luca is benne.
Így van.
400.
Úgyhogy az is vasárnap este lesz, ha jól tudom. Úgyhogy vasárnap este az szerintem fantasztikus lesz.
Szerintem azt nem jól tudod, de ez csak halkan
mondom. A két 400 van vasárnap.
Jó, igen, okay. Holnap este lesz 22:48 perctől.
Az jó, ha mondod, hogy jó.
Holnap is izgul. Dőlhet.
De holnap délelőtt dől el ugye, amit Csilla mond, hogy egyetem bejutnak a hölgyek a döntőbe. 12-50 szerint... felett talán.
Tehát egy izgalmas lesz.
De szerintem én azért bízom benne, hogy bejutnak.
Lehet, de a férfi 4x400 az egy polccal följebb van a esélyességet. De már főleg azért, mert már döntő, az már döntős, tehát ott ezen már nem kell vitatkozni.
De Kozák Luca és Takács Bogi mellett van még két jó futónk egyébként a 4x100-ba? Tehát az borítékolhatónak tűnik ez a döntő?
Nem borítékolható a döntő, de én azért remélem, hogy szerintem esélyünk az van rá.
Igen, a másik gátos.
Hát vagyunk kincs sprinterekkel, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan sakkoznak. Na de Halász Bencéről még beszéljünk két szót, mert azt nem szabad elengedni ilyen egyszerűen. Tudom, hogy időben attól már messzebb vagyunk, mint a Takács Bogitól, vagy a 4x400-tól, de meg főleg a Milákéktól, de azért ennek a hétnek, persze így, hogy a világ rádurrantotta a 100 pillangót a világra, ahol ugye majdnem megjavította a Dresselnek a szemben, mint a tokiói döntőbe felállított világcsúcsát. Az is azért 300-on vagy mennyi múlt, úgyhogy gyakorlatilag egy benyúláson, vagy egy jobb tempón. De mert én Halász Bence megdobta a 84-25-öt, akkor azt mondom, itt van az év sportolója. Csak mondjuk két napon jött a világ, úgyhogy már nem ilyen bátran, már nem tudom ezt kijelenteni. De azért ez a 84-25 az embertelen volt.
Fantasztikus volt. Szerintem egy pillanatra nem is hittük el, meg ugye aki a rádiót hallgatta, aki a tévében nézte, szerintem egy pillanatra úgy senki sem hitte, hogy ez mekkora dobás volt, mert azért úgy mindenki azt várta, hogy egy jó napja lehet, akkor 83 fölött dobhat, és akkor azzal már megvan az EB.
Az EB, persze.
És mert mennyi, 81 valamennyi dobott a második, ha
81, jól emlékszem. 81-84, vagy valamilyen.
De ez a 84, ez az, aminél már a Katzbergnek a bajsza is lekonyult szerintem ott Kanadában, hogyha esetleg nézte, hogy azért
pedig ez... nem sok mindentől konyul le Katzberg bajsza, de ez a 84. De egyébként
84-12 volt, most néztem meg az olimpiai, amivel nyert
Katzberg. Persze, hát ez a Katzbergi szint. Most persze legyen Katzberg egy hét múlva dob egy 85-70-et, mert ennél idiótára nem lehet tudni. Egyébként Jurij Szedik 86-74-je, most lesz 40 éves mindjárt, augusztus végén valamikor, mert 40 éves ugye a kalapácsvetés világcsúcsa, de tudjuk, ez egy más világ volt. De egyébként Halász Bencének volt egy szintén 81 feletti dobása, azt hiszem talán a harmadik sorozat, nem tudom, ahol ami hálót ért.
Igen.
Tehát úgy lett, az körülbelül hasonló dobás lett volna szerintem, mint a végén a 84-25, de volt egy dobás, ami talán az egész verseny negyedik legnagyobb dobása volt, és hozzáért a hálóhoz.
Igen, de itt egyébként, mert tehát itt érezni, hogy nagyságrendeket ér el, hogyha mondjuk két hasonlót tud dobni, ez azt jelenti, hogy nagyságrendeket megdob.
Nagy sorozata volt neki.
Nagy sorozat, de igazából szerintem az a vízválasztó itt az ő esetében, hogy felnőtt szinten mindig ott volt a közelében, meg dobogós.
És a nagy versenyeken mindig egy picit jobb volt, mint amire predesztinálta volna a ranglista.
De sosem állhatott fel a dobogó tetejére, tehát mindig volt valaki, aki ott belerondított. Na most azért ez egy itt átszakadhat egy bizonyos gát.
Egyezünk ki abba, hogy jövőre a VB-n ezüst.
És akkor Los Angelesben meg...
És Los Angelesben ott kiszakad.
Nem csak, hogy gondolj be, tehát ezeknél az atlétáknál itt milyen feszültségek dolgoznak bennük, hát így elég azt, csak hogyha arra gondolsz, hogy a dobás után hogy koncentrál, akkor már nem hat rá, nem, tehát nincs ráhatása, hogy meddig megy a...
Ja, úgy, hogy amit elengedted a szert.
Igen, amit
tehát nem még a körben vagy.
De hát így, hogy reagálnak azok az emberek? Mindegyik. Tehát így, mint hogyha az üvöltése és az izomfeszülése
még centiket adna hozzá. De mindig azt hiszem, amikor rivális dob, és őrjön, mondom, Jézus, mekkora, aztán leesik. És 78.
Na jó, nem csak, hogy igen, de hogy milyen feszültség dolgozik bennük, és hogyha megvan benne az a lelki állapot, hogy így érzi, hogy a nagyságrendet most már magabiztosan tudja dobni, és megvan mellette a győzelmi siker, az nem azt mondom, nem vagyok dobó atléta edző, de ugye általában véve a sportolói pszichológiában ez sokat számít, rengeteget számít, hogy akkor ez már egyfajta izommemóriává alakuljon, meg egyfajta lelkiállapottá, amiben odáll a dobókörbe. Még csak el se hajította, csak így áll oda.
Ugye a tévés protokollban mindig vágnak egy közelit, amikor ordít, mielőtt még leesne. És, de a 84-25-nél ott látszott a halászon, hogy ezt ő tudja.
Persze.
Hogy ez óriás.
Na, abban a pillanatban érzi, hogy elengedi.
Na, akkor elengedjük mi is, mégpedig a Nemzeti Sportkört, mert hihetetlen gyorsan lepörgött az időnk, de hát itt a jövő héten is lesz miről beszélgetni bőséggel, mert az egész hétvége még az úszás, meg az atlétika, meg egyébként persze az, hogy még a nemzetközi futball és még torna ebbe is van, úgyhogy rengeteg minden jegyébe zajlik. Nagyon szépen köszönöm Gyészabó Csillának, Gyenge Balázsnak és Erdei Márknak. Megyünk tovább pillanatokon belül a hazafutással.
Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sport Rádió Vita műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Az előző idényben még a másodosztályban küzdöttek. Most viszont már az élvonalban csapnak össze a fővárosi rivalizálás szereplői. 17 óra 30 perctől Kispest Honvéd Vasas, NB1-es labdarúgó mérkőzés a Bozsik Arénából, itt a Nemzeti Sport Rádióban. Este fél héttől pedig következnek az egyéni sportok kontinens viadalai. Hallgassa velünk az úszó és az atlétikai Európa-bajnokságot, és szurkoljunk együtt a magyar sikerekért.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
Folytatódik a Hazafutás, a mikrofonnál továbbra is Elpap István. Ahogyan azt az elmúlt napokban megszokhatták, összefoglaljuk a Saint-Denis-ben zajló úszó, illetve a Birminghamben zajló atlétikai Európa-bajnokság ma délelőtti eseményeit. Kezdjük az úszókkal, Saint-Denis-ből Katona László összefoglalját hallják.
Egy versenyző kivételével öten is tovább jutottak ma délelőtt. Köszöntöm Önöket Párizsból! A Belgrádban Európa-bajnok Senászki Petra közel a saját országos csúcsához úszva jutott tovább 50 gyorson, 8. idővel. Senászki Petra Korsós Kristófnak értékelt.
Igazából nem vártam semmit. Úgy voltam vele, hogy kell a 25 alatti idő ahhoz, hogy tovább jussak, és ez szerintem életem egyik legjobb, igen, szerintem a legjobb első teltelő futamos ideje. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki, és jól éreztem magam a vízbe. Kicsit tegnap talán így jobban izgultam, mint ahogy szoktam, de csak szerintem azért, mert most ez a felkészülés egy kicsit ilyen kísérletezgetős volt, többet 20-szoros ősömmel, a svédekkel mentem edzőtáborozni, kicsit ilyen össze-vissza volt, és ugyanígy éreztem az 50-et is a szezon alatt, hogy néha jól ment, néha nem annyira, néha nagyon rossz volt, néha meg egészen jó. Úgyhogy örülök neki, hogy ez így ment, és megyünk tovább, és remélem, hogy döntőig megyek.
Egy észrevétel, hogy ugye volt francia futamban, így nyilván ilyenkor a hangulat az nagyon extra, viszont a rajtnál ilyenkor meg nehéz lecsendesíteni a közönséget, ez mennyire volt rád hatással?
Igen, nem tudtam, hogy mi történik, igazából nem arra fele, nem a többiek fele néztem, hanem a közönség felé, és éreztem, hogy még nem indulunk el, de is elkezdtek tapsolni nagyon, meg volt hangzavar, és próbáltam ezt pozitív töltetként megélni, úgyhogy nekem is szurkolnak, hallottam apukám hangját a lelátóról, amikor beértem, akkor Dávid hangját hallottam, úgyhogy az mindig azt jelenti, hogy jót úsztam. Úgyhogy örülök neki, hogy így van most reggel, és remélem, hogy délután is megy majd még ennél jobb is.
Százháton szintén a hölgyeknél az ifjúsági EB aranyérmes Kokas Fanni nem tudott az elődöntőbe kerülni. Egyéni legjobbjától elmaradva a 22. helyen zárt összesítésben. 200 pillangón a címvédő Milák Kristóf hiányában Kós Hubert és Márton Rihárd képviselte a magyar színeket. Márton a 8., Kós a 12. idővel folytathatja, kiesett egy olasz és egy lengyel is előlük. Márton Rihárd értékel.
Próbáltam szépen beosztani az utolsó 50-en egy nagyobb hajrát. Nem tudom, mik voltak a részidők, de úgy éreztem, egész jól sikerült. Ettől függetlenül szerintem megvan a sima közédőtőbe jutás. Sokan azért kiúzták két országos szabályzat szerint. Sokan kellett, hogy hajtsanak. Szerintem a Hubi is így benne lesz, nem tudom még így. Egy 5 másodperc is kiderül, de remélem ő is tovább jut.
Egyébként a saját úszásodról hogy gondolkoztál, hogy próbáltad meg felépíteni?
Balázsról azt beszéltük, megtudtuk, hogy egyébként egyes országok az én futamomban már tolni fogják. Ilyen volt az olasz, a lengyel. Nyilván azt tudtam, hogy valamennyire velük kell elmenni, de az utolsó 50-en rájuk tapadni. Úgyhogy igen, ez volt számomra egy a taktika, technika.
De azt nézem közben, hogy Kós Hubert is tovább jutott, akkor két magyar lesz, ennek van jelentősége egyébként a te szempontodból? Tehát mondjuk megnyugtathat az, hogyha ott van egy másik magyar is?
Persze, megnyugtat meg jó, hogy a Hubi is ott van. Egy jó csatázunk igazából majd, de ez attól is fök, hogy ki melyik futamba kerül. Bár én remélem, hogy nem a Leo Merrén kerültem egy ilyen szurkolói közösség veled, nehéz lesz.
1500 gyorsan a nyílt vízen 3 kilométeren Európa bajnok Betlehem Dávid, valamint a medencében 800 méteren harmadik Sárkány Zalán úszott a döntőért. Mindketten tovább jutottak, külön futamokban a harmadik helyen úsztak be. Sárkány negyedik, Betlehem hetedik idővel döntős. Betlehem Dávid nyilatkozik.
Elfáradtam, hosszú ez a két hét, már 20 kilométeren túl vagyok. Ezt még szokni kell, hogyan kell ezt jól megcsinálni, mert az elén tökről éreztem magam, aztán szép lassan elhaltam. Biztos, hogy nem fizikális gondja van, egyszerűen fejbe fáradok és esek szét. A holnap van egy esélyem megint összerakni. Tényleg a formám jó, mert jól úsztam nyílt vizen, tehát tudtam a mezőny felett utazni. Valahogy át kéne ezt rakni arra, hogy itt is menjen. Tehát mindenképp próbálom összerakni fejbe holnapra, valószínűleg bejutok. Aztán megpróbálunk valami nagyot alkotni, remélem valami szélső pályát kapok, ha benn vagyok. Na, hadd szóljon neki, most még jó lenne egy jó úszással búcsúzni, ha már itt maradtam plusz egy hetet, szóval nem vagyok csalódott, de tényleg próbálok pozitívan előre nézni.
Mi a legnagyobb kihívás ebben, hogy át kell állni itt a nyílt vízről a medencére, vagy inkább ez, amit említesz, hogy plusz egy hét eltelt azóta?
Hát is, meg ha látom, hogy megyek kicsit a viffen, vagy a klemet, nem tudok átmenni, aztán kicsit megfogni a nyakukat, vagy a lábukat, hanem ott kell maradnom a pályámon, és valahogy nekem felgyorsítanom, ez fura. De hát ez a medencés úszás, tényleg próbálok délután, holnap a saját iramomban úszni, és nem a többiekkel foglalkozni. Mert addig tök jól ment, aztán amint kicsit kezdtem lemaradni, utána kezdett úgy nehéz lenni az egész. Főleg technikára kéne odafigyelnem, hogy jó technikát tudjak átvinni a medencébe, mert hiába találom meg nyílt vízen azt a technikát, ami a hullámokhoz és a sodráshoz a legjobb. Itt nincs semmit, egy új mély víz van, szóval ki kell elemezni, milyen volt a tempóm, hány darab tempóval úsztam, és tovább menni holnap.
Sárkány Zalán gondolatai.
Hát igen, azért figyeltem arra, hogy ne ússzam teljesen ki magamat. Mondjuk azért elég rendesen fájt ahhoz képest, hogy mégiscsak 51 lett csak az idő. Azt hittem, hogy erősebb lesz így. De nem vagyok igazából elégedetlen. Szerintem stabil úszás volt. Kiejtettük az egyik németet, mondjuk a másik kettő az elég erős így is, úgyhogy ez így is kemény verseny lesz velük. De szerintem egy jó úszás volt, stabil úszás, csak azt hittem, kicsit erősebb lesz, de nem volt semmi probléma.
Én is arra gondoltam, hogy ne lett volna elég jó az idő, hanem hogy most talán nem volt arra szükség, úgy, mint 800-an, ahol ebből a szempontból erősebb volt a mezőny.
Hát igen, tudtuk. Láttuk az előtte lévő futamokat, és akkor úgy voltunk vele, hogy mit kell csinálni ahhoz, hogy bekerüljek stabilan a döntőbe. Örülök, hogy azért nem úsztam annyira ki magamat, hogy így beúsztam magamat középre, mert az meg azért veszélyes, hogy szemvízsbe zárnak, ugye. Talán egy kicsivel gyengébb volt, igen, mint a 800. Igazából a 800-ra volt szerintem a felkészülésem pontosítva, és ez egy kicsit hosszúnak is tűnt már a végén. A vállam is már ott kezdett vacakolni a végén, de ahhoz képest, hogy a reggeli úszás, elégedett vagyok ezzel az idővel.
Ugye egy ilyen négyes bolyban haladtatok nagyjából szinte végig, ez mondjuk arra jó volt, hogy a verseny élményt azt megadja azért is, főleg itt a végével együtt.
Igen, mindenféleképpen, hát szerintem egy stabil kezdés kellett ahhoz, hogy azért szétrángassuk a mezőnyt, azért is nyomhattam meg egy kicsit jobban most az elejét, de utána már valamennyire azért visszavettem, hogy próbáltam egy kicsit figyelni arra, kik vannak ott mellettem. Láttam, hogy a francia srác az nyomni fogja, gondoltam, mert hát nézőközönség, a hazai közönség előtt, és hát a németeknek már megbeszéltük előre, tudtuk, hogy ők versenyezni fognak egymással. De azt hittem, hogy erősebb idő volt, így azt hittem, hogy az előtte lévő futamban lévő német, a Clement nem fog bekerülni, de annyiban nem volt erősebb, úgyhogy sőt, jó előfutamot.
Este visszafogottabb programja lesz a magyaroknak, hiszen a hat döntőből csak egyben lesz érdekeltség. 1500 gyorson Jakő Vivien 19 óra 56 perckor csobban a vízbe. Középdöntőzik 200 pillangón Kós Hubert és Márton Rihárd, valamint Seránszky Petra is a fináléba kerülését úszik a párizsi Európa-bajnokságon.
Katona Lászlót hallották az úszó Európa-bajnokság ma délelőtti előfutamairól. Birminghamben az atléták Európa-bajnoksága zajlik, innen Regős László Pál jelentkezik.
országos csúcs 4x400-as váltónktól a középmezőnyből várják a folytatást hét próbázóink. Így indult az Atlético EB mai programja. Elsőként hét próbázóink léptek be az Alexander Stadionba ma délelőtt, akik a 100 méteres gátfutással kezdték meg szereplésüket az Európa-bajnokságon. Az elmúlt hetekben sérüléssel bajlódó Szűcs Szabinak 13,6, míg a második futamban első felnőtt EB-n szereplő Kriszt Sarolta 13,38 másodperces szezoncsúcsot futott az első számban. Miközben a futókört a 4x400-as váltók vették át tőlük, a hét próbázók a magasugrással folytatták. Szűcs Szabina 174, míg Kriszt Sarolta 171 cm-ig jutott. Utóbbinak ez az idei legjobb eredménye a számban. Két próba után közel 2000 ponttal mindketten a középmezőnyből várják a folytatást. Este súlylökés és a 200 méteres síkfutás vár rájuk. Szűcs Szabina így értékelte délelőtti szereplését.
Szezoncsúcsot futottál 100 gáton, aztán 174 cm a magasugrás eredménye. Milyen volt ez a délelőtt?
Őszintén szólva a gáttal úgy meg vagyok elégedve nagyjából, mivel volt egy kis bokasérülésem az elmúlt hetekben, és ez egy kicsit hátráltatott. Úgyhogy én pont úgy álltam ehhez a versenyhez hozzá, hogy majd örülök, hogy a 13-60 körül tudok futni, akkor is tudom, hogy tudok jobbat. Ugye már az országos bajnokságon is futottam 13-31-et kicsit nagyobb hátszélbe, meg éreztem, hogy amúgy jó formában voltam ugye a fedett VB után is, meg a fedett VB-n is ugye gáton. Úgyhogy ahhoz képest amúgy így úgy voltam vele, hogy ezzel megelégszem. Viszont egy a magas miatt egy kicsit csalódott vagyok, mert szerettem volna jobbat.
Mennyire volt messze a 177, bocsánat?
Hát, főleg az utolsó ugrásnál ez amúgy elég jó ugrás volt. Igazából ott közel voltam, mert amúgy felőtt a lábam, csak közel voltam, és azért ugye lehúztam. Ez ilyenkor mindig nehéz a több próbába így tovább menni, az ember mondjuk nem olyan jól kezd, de hát ilyen ez a több próba, úgyhogy menni kell tovább, és küzdeni kell tovább.
Súlylökés és 200 méter lesz még ma este. A sérülésed hogy van? Nincs-e veszélyben esetleg a folytatás?
Igazából a gátra volt nagyon érzékeny, úgyhogy ott szerintem túl vagyok a nehezén. Max még ugye a távolugrásnál fog fájni, de a távolt ezt meg tudom oldani. Úgy vagyok vele. Úgyhogy szerintem innentől azért jól lesz, de mondjuk igazából megyek tovább, és csinálom, és majd meglátjuk, hogy milyen lesz.
Szűcs Szabina után jöjjön Kriszt Sarolta nyilatkozata az első két számról.
Két szezon csúccsal kezdted a hét próbát, életed első felnőtt világversenyén. Hogy érzed magad ezt utána, kettő után?
Nagyon jól érzem magam, reménykedtem ezekben az eredményekben. A magasugrásnak különösen örülök, meg hogy végre el tudtam kezdeni egy nemzetközi versenyt egy jogátfutással, és így tovább.
Milyen reményekkel várod a folytatást? Súlylökés és 200 méter van még ma.
Szeretném ugyanígy folytatni, szerintem minden számban van még bennem, azon túl, amit idén csináltam. Remélem, hogy ez sikerülni is fog.
Női gerelyhajításban Bogdán Annabella selejtezett, sajnos nem sok sikerrel. 54 méter 35 centis eredménye nem közelítette meg a továbbjutást érő eredményeket, így összesítésben 22. helyen végzett. Bogdán Annabella Péter Ágostonnak nyilatkozott.
A döntőbe jutás nem jött össze, hogyha a saját formáthoz és a teljesítményedhez méred a mai döntőt, akkor mi jut eszedbe?
Kicsit bosszantó, hogy 56-90-nel már döntőzni lehetett, és az azért egy olyan eredmény, ami igazán sikerülhetett volna, de nyilván ezzel szerintem nagyjából az összes induló így van, mert ez mindenki számára egy olyan eredmény, amit meg lehet dobni. A második dobásom, igen, az egyedül az értékelhető kategória. Ott egy kicsit feldobódtam, és ott éreztem azt, hogy na, akár a döntő is meg lehet, de emiatt kicsit elkapkodtam az utolsó dobást. Nagyon akartam, aztán ennek az lett a vége, hogy súlyos technikai hibákat vétettem.
Igen, mert a döntő szint egyébként valóban megvan benned is. Most arra kérnélek, hogy azt a két kísérletet is értékeld, amelyet értékelhetetlennek minősítettél.
Még az első azt tudom mondani, hogy azt mondjuk úgy, hogy az első izgulós dobás. Talán, hogyha a másodikkal kezdek, akkor kicsit jobban tudom építeni a dobásokat. Az utolsó az meg egyszerűen ott nagyon elment minden, ott nem sikerült fókuszba lennem, mert elvitt az, hogy nem most utolsóra én nagyon nagyot akarok dobni.
Örülhettünk viszont a 4x400-as férfi váltónknak, az első
első futamban új országos csúcsot repesztett a Kovács Árpád, Plisz Balázs, Csahóci Csanád, Molnár Attila összeállítású csapat. Az új magyar rekord 3 perc 1,24 század másodperc. A negyedik hely nem jelentett automatikus továbbjutást, ugyanakkor az időeredmény elégnek bizonyult. Váltunk ott lesz a vasárnap esti döntőben. Vélhetően Enyingi Patrikkal kiegészülve, aki Csahóci Csanád helyét veheti át a fináléra. A döntőbe jutás után a váltó 3 tagja értékelt.
3-0-1-24, új országos csúcs és döntőbe jutás, ehhez gratulálok. Kovács Árpád, te kezdted a futamot. Mikor tudtam meg, hogy elsőként futsz, és milyen volt a futás?
Nagyjából tegnap tudtam meg, hogy elsőként futok. Volt egy elsődleges sorrend, ami nem így nézett ki, az kicsit átalakult, de úgy fogjuk majd futni a döntőbe, és így én bekerültem első helyre, amivel egyébként nem vagyok túl elégedett így idővel és helyezéssel sem, tehát jobb pozícióba kellett volna átadni, még úgy is, hogy ugye pályatartás van, de itt tényleg arra van szó, hogy bekerültük a döntőbe, és abból kell mindent kihozni.
Utána jött Plisz Balázs másodiként, ami mindig kulcsfontosságú a bevágás miatt. Hogy érezted ezt, hogy sikerült?
Úgy érzem, hogy nekem még sokszor kell lesz, hogy mezőnybe futok, és nem kimért pályán. A kanyart szerintem jól megcsináltam, viszont az egyenesben lett volna lehetőségem jobban megfuttatni a németet. Ezt kicsit elrontottam, szóval ezt mindenképpen szeretném javítani a döntőbe, és örülök, hogy ott nyílik rá egy új lehetőség.
És Csahóci Csanád volt a harmadik. Milyen volt a te futásod, és milyen volt itt megvárni, hogy döntőbe juttok-e?
Hát nyilván minden idegszálunkat megfeszítettük, és koncentráltunk arra, hogy akkor meglegyen ez a döntő, még hogyha csak kiskúval is. Hát őszintén, hogyha így a saját futásomat kellene értékelni, akkor természetesen nem feltétlenül volt ideális, mert ugye a külső pályákon váltottunk Balázsra, de nyilván ez egy olyan dolog, amit meg kell oldani egy ilyen helyzetben. A splitem az sajnos, hát nem tudok rá más mondani, elég vállalhatatlan lett, egy 46-0, azt hiszem, hogyha jól emlékszem. Sajnos a hosszú egyenesben ugye pont voltak előttem, és nem tudtam a saját tempómat futni, tehát érezhetően sajnos vissza kellett lassítanom, de nyilván ez nem mentesít a felelősség alól, ez attól nem lett jó. Annak viszont nagyon örülök, hogy a csapat bejutott, és remélem, hogy a döntőbe a fiúk Patrik Patrisson a legjobbat tudják hozni.
Ródugrásban gond nélkül vette a selejtezőt a világcsúcs tartó Armand Duplantis és a görög csillag Emmanuel Karalis is, míg férfi 1500-on a hazaiak versenyzője Jake Whiteman és a világbajnoki címvédő Isaac Nader is ott lesz a döntőben. Ma este a magyar versenyzők közül csak 7 próbázóink lesznek érdekeltek. Szűz Szabina és Krisz Csarolta a súlylökéssel és a 200 méterrel folytatják. Döntőt rendeznek női 10.000 méteren és diszkoszvetésben, férfi magasugrásban, 200 méteren és 400 gáton, az est zárószáma pedig a női 800 méter óriási versenyt ígérő döntője lesz. Audrey Verro, Kili Hutchinson és Femke Broders-Bolt csapnak össze az érmekért.
Regős László Pát hallották a Birminghami Atlétikai Európa-bajnokság ma délelőtti programjának összefoglalójával. Ez volt a hazafutás, hiszen 17 óra 30 perckor már kezdődik a körkapcsolás labdarúgó NB1-el Honvéd Vasas újra NB1-es rangadóval. Elpap István voltam a mikrofonnál, köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Erdei Márk szerkesztő kollégám a nevében is a műsor visszahallgatható a Mediaklikken. Viszont hallásra!
Ez volt a hazafutás a Nemzeti Sport Rádióban. Every night this pain don't ever leave a life that is home, so she tries to hide. She calls her mom but never a reply. She cries, 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 she's all alone. Daddy, why leave me alone? She calls for help, she calls for help, but no one seems to care. She calls for help, but no one seems to care. She keeps on running, running, running from this crazy life. She keeps on running, running, running. Just one more time, just wants to see her mother smile. She can't forget her only child. Mama, let the devil in the house. She cries, 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 she's all alone. Daddy, why?
from this crazy life. She keeps on running, 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 never sees the light. I can see the angels standing by your side.
Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!